Jó estét kívánok, kedves közönségnek, tagoknak, tagtársaknak, nem tagoknak egyaránt. Köszöntöm Dávid Gyulát soraimban, körükben. A előadás sorozat, ami most fog indulni, az úgy szól, hogy különleges helyek a világegyetemben. Polaris is egy különleges hely, mert ilyen alkalom még nem fordult elő, hogy egyetem előadó 12 előadásból álló különösképpen kozmológiai sorozatot tartsak nekünk. Talán ismeritek a hátterét és az eseményeknek, hát egyfajta mentővet nyújtottunk ennek a sorozatnak, és kicsit aggódtunk és hogy nem leszünk elegen, de úgy látszik, hogy teljes telt házban, itt ebben a kis előadóteremben, 35 főnyi férőhelyünk van, egy-két ember még talán be tudunk fogadni, majd tudunk nekik széket, hogyha kell. Hát azt hiszem, hogy már nagyon sokkal régóta várjátok, hogy elkezdődjön az érdemi rész. Én át is adom a szót ezzel vendégünknek, azzal, hogy elnézést kerüljön nekem, félre kell vonulnom, és itt a hátteret biztosítanom. Esetben még széket is, meg embereket is behozni.
Köszönöm.
Köszönöm.
Tisztelt hallgatóság, üdvözlöm az érdeklődőket itt a Polaris csillagvizsgálóban, és azokat is, akik az interneten hallgatják. Ugye többen tudják, hogy ez a sorozat valamikor az ősszel indult volna a TIT-be, aztán mindenféle technikai ökösségek miatt nem jött létre. Köszönöm szépen a Polaris csillagvizsgálónak, és főleg Attilának a részét, a lehetőségét. Remélem, hogy itt az összes érdeklődő megtalálja majd a számítását, és érdekességeket fog itt hallani. Na, kezdjük rögtön azzal, hogy nem tudom, mennyire látszik. Itt a mellékelt ábra Albert Einstein mutatja, mint éppen eltűnik egy fekete lyukba. Aztán az is látszik, hogy ez csak görbült téridől lehetséges, az ilyesmi. No, talán többen tudják, hogy most van 2005-ben a fizika éve, mert 100 éve történt a következő. Ugye azelőtt mindenki tudta, F egyenlő M-szer A, ezt tanították Mondán Newton. Einsteinnek ez nem tetszett, ezért a következőt csinálta. Hozzátett valamit, még mindig nem tetszett, és ezért megérkeztünk a jelenleg érvényes képlethez. Valószínűleg neki tudja, hogy Einstein ezért azért ennél többet csinált. 1905-ben 4 nagy cikket publikált, abból 2 a relativitás elméletet alapozta meg, egyik a kvantumelméletnek a második lépcsőfoka volt, a harmadik pedig a statisztikus fizikának egyik alapvető tovább indítását jelentette. Ezekre a cikkekre épült aztán a 20. századi nagy fizikai forradalom, és ennek az emlékére, ennek a csodálatos évnek, az 1905-ös évnek az emlékére nyilvánította az UNESCO 2005-öt a fizika évévé. Ebben az évben lehet ünnepelni, meg dicsérni, meg mindenhol tanulmányozni a fizikát, a fizikusokat, a fizikával foglalkozó intézményeket, és ebben természetesen beleértendők a társadalmányok, nem utolsó sorban a csillagászat is, ami már réges-régóta összefonódott a fizikával. Hát ennek az előadás sorozatnak a címe különleges helyek, különleges anyagok az univerzumban. Kezdjük azzal, hogy ugye mi köze van ennek a fizika évének és a einsteini forradalomnak, mi köze van a csillagászathoz. Hát legközvetlenebb közét az jelenti, hogy a 20. századi fizikai forradalom új csillagászati eszközöket is jelentett. Például, ha abban a kis kamerában levő CCD-t sem lehetett volna létrehozni a kvantumelméleti forradalom nélkül, és természetesen minden távcsőben most már ilyen CCD-k vannak, meg minden közönséges telefonban is már, hogyha kamerát építenek benne. Tehát ezek az eszközök, amivel a csillagászok mérnek, ezek is a 20. századi fizikai forradalomnak a termékei. Másrészt a közvetlen a csillagászati folyamatok, amiket ezek a műszerek észlelnek, azok sem lennének értelmezhetők anélkül, hogy fel ne használnánk a 20. századi fizikának az eredményeit. Fenn van a Hubble űrtávcső, és mér valamit, hát mit látunk? Fény érkezik az ég valamelyik irányából, valamilyen frekvenciai, valamilyen intenzitású, valamilyen polarizáció, ezek az adatok időben változnak. Jó, jó, de mit jelent ez? Most tudjuk, hogy a Hubble felfedezte az egyik fekete lyukat. Honnan? Honnan, hogy a fizikai modellünk megvan arra, hogy amikor éppen a fekete lyuk körül keringő anyag éppen belezuhan a fekete lyukba, akkor ilyen meg olyan frekvenciával, ilyen olyan időváltozású fényt bocsát ki. És hogyha ez az elméleti számítás stimmel azzal, amit a Hubble látott, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban ez egy fekete lyuk volt, ekkora tömegű, olyan paraméterei vannak, és potyog bele az anyag. Tehát egyszerűen, amit látunk az égen, annak az értelmezéséhez is kell az egyre fejlettebb és egyre újabb dolgokat megmutató fizika. A másik, és a korábban nem vált fejleménye a 20. század fizikájának, a legkisebb és legnagyobb dolgok fizikájának az összekapcsolódása. Legkisebbek az elemi részecskék, legnagyobb pedig maga a világegyetem. Annak a fizikája az, amit kozmológiának hívunk, ez a 20. században most már elválaszthatatlan összefonódott. Úgy is szokták mondani, hogy a szegény országoknak a fizikai laboratórium az univerzum. Gazdag ország épít nagy részecskegyorsítót, ahol nagy energián összecsapják a részecskéket, megnézik, mi lesz belőle. Szegény országnak erre nincs pénze, de tudja, szegény országban is legalábbis, aki megtanulta, hogy valamikor az univerzumban minden részecskének nagyon nagy energiája volt, valamikor az ősrobbanás után, akkor minden részecske olyan nagy energiával szágoldozott, mint most a CERN-ben. És az akkori ütközéseknek a nyomai most ott vannak az égen. Mi kell hozzá? Ész meg számítógép, hogy utána számoljunk, hogy milyen nyomai vannak most, és meg kell nézni, hogy mit látunk az égen. Tehát az univerzum ingyenes laboratóriuma mindenkinek, aki veszi a fáradtságot, és utána számol a modern fizikai elméletet, akkor mit is kéne látni. Ha ma egy részecske fizikusnak új elmélete van, megjósol egy új részecskét, vagy ismert részecskének új tulajdonságait, akkor rögtön kiszámoljanak a kozmológiai következményeit. Igen, a neutrinónak van nem nulla, hanem egy 16 000 elektronnyi tömege, akkor ebből ez meg az következik az univerzumban. És megmondja, hogy a galaxis eloszlás, ilyesmi, meg olyasmi. Ezt azért mondom pont ezt a példát, mert 1975-ben itt Budapesten számolták ki ezt először, ez volt az első alkalmazás, a közvetlen alkalmazás a részecske fizikának a csillagászatban, úgy, hogy visszajelzés volt, a csillagászati adatok alapján számolták ki azt a részecske fizikai paramétert, hogy mennyi is lehet a neutrinónak a tömege. Azóta ez divatossá vált, és nagyon sokan élnek vele. Örüljünk, hogy ez van, amikor itt kezdődött 75-ben. Tehát az univerzum most a gigászi fizikai laboratóriumként is működik. A 20. századi fizikának az egyik nagy elméleti következtetése az, hogy soha nem látott méretekben megtapasztaltuk a világanyagi egységét. Mit is jelent ez? Akárhova nézünk, és akár mikorra nézünk az univerzumban, ugyanazok a fizikai törvények érvényesek. Hát ez nem teljesen új dolog. Amikor Newton ült a fa alatt, és a fejére esett az alma, és rájött, hogy a holdat ugyanaz az erő, ugyanolyan törvényű erő tartja a föld körül pályán, mint ami az almát az ő fejére ejtette, akkor azt használta, hogy a fizikai törvények itt és ott, kis helyen, nagyobb helyeken ugyanolyanok. De ma ez a távolság, ez már nem a holdig ér, hanem kb. 13,7 milliárd fényév sugarú gömböt látunk be, és ezen belül mindenhol ugyanazokat a fizikai törvényeket tapasztaljuk, és ezeknek a működését a különböző fizikai körülmények között. Tehát ez rettenetes, erős bizonyíték a fizikusan ráépülő egyéb természettudományoknak az ereje mellett. Nagyon sok és nagyon különböző jellegű jelenséget tudunk ugyanannak a gyakorlatilag nagyon kevés fizikai törvénynek a segítségével leírni. A másik ide tartozó dolog az, hogy ugyanazokat az anyagokat látjuk mindenhol. Pontosabban potenciálisan. Ha megnézzük meg a világegyetemet, akárhol lehetne vízmolekulát csinálni. Tehát, hogyha lenne ennek hozzá megfelelő alkatrészek, meg össze lehet rakni, az a vízmolekula ugyanolyan lenne, mint itt a Földön. Figyelem, ez potenciális jelent. Nem azt mondom, hogy mindenhol van víz. De a fizikai törvények bárhol lehetővé teszik. Viszont aktuálisan nem mindenhol ugyanolyan anyagfajták fordulnak elő. Például itt a Földön van víz, napban meg nincs víz, máshol meg még atomok sincsenek. Pontosan erről fog szólni ez a sorozat, hogy ugyanaz az anyag, ugyanazokkal a fizikai törvényekkel, de különböző körülmények között más fajtákban, más formákban jelenik meg, másképp szerveződik, és a Földön megismertől időnként nagyon különböző formában. Miért is nem egyforma mindenhol a ténylegesen előforduló anyag? Ez a következő nagy következtetésünk. A nagy boom kozmológia, ami szintén ennek az elméletén, de nem a speciális, hanem az általános relativitás elméleten alapul, a nagy boom kozmológia az az evolutív, tehát a fejlődést is leíró tudományoknak a természetes keretévé vált. Korábban a 19. században a geológia meg a biológia volt olyan jellegű tudományág, ami elkezdte a vizsgált dolgoknak az időbeli változását, fejlődését is figyelembe venni, de most már a kozmológia alapján az egész anyagi világról azt mondhatjuk, hogy ennek története van. Nem volt mindig ugyanolyan, mint most, és az ismert fizikai törvények meg a látott tények alapján ki tudjuk számítani, hogy korábban milyen volt, sőt azt is ki tudjuk számítani, hogy később milyen lesz. Az anyagi világnak története van, végig tudjuk követni számítógépes modellek és a fizikai törvények alapján az, hogy milyen volt korábban. Tehát például milyen anyagfajták voltak, milyen gyakorisággal, ezek hogy osztanak el térben, időben, milyen struktúrák alakulnak ki. Amikor lejátsza az ember számítógépen a világegyetem fejlődésének a filmjét, akkor a kezdeti ős káoszból létrejönnek a struktúrák. Először csak az ilyen egyszerűbbek, mint atommagok, később a bonyolultabbak csillagok, naprendszerek, galaxisok, és ezeket a struktúrákat is le tudjuk vezetni, ki tudjuk számítani, mekkorák, milyenek a tulajdonságaik, milyen eloszlásuk van. Tehát teljesen konkrét kérdésekre tudunk választani, mi, mennyi, mikor, hol. Konkrét anyagfajták előfordulására, konkrét struktúrákra rá tudunk kérdezni. A válaszokat mi adja? Egyrészt az észlelések, ugye? Természettudományról van szó, a végső választ mindig a konkrét tapasztalat adja meg, de ezeket az észleléseket a standard fizikánk alapján tudjuk értelmezni, az persze ugye mindig változik, hogy a fizika magában is fejlődik, és ez az általános kozmológiai keret, amit a nagybum ad, ez egy általános feldolgozási apparátust ad arra, hogy a részeredményeket be lehet illeszteni ebbe a képbe, és ennek alapján predikciókat is lehet, jóslatokat is lehet mondani, hol mit várhatunk a világ, milyen táján, milyen típusú jelenségeket érdemes nézni és figyelni. Ez az általános kép, aminek alapján itt beszélni fogok. Ugye Attilás azt mondta az elején, hogy kozmológiai jellegű előadásról van szó. Nem közvetlenül a kozmológiáról beszélek, de a kozmológia, ez az általános kozmológiai kép teszi lehetővé, hogy a világ különböző részein megfigyelt objektumokat be tudjuk illeszteni, és egy ilyen egységes fizikai kép alapján tudjuk magyarázni. Hát ugye arról van szó, hogy különleges helyeket és anyagokat keresünk, akkor rögtön megkérdez az ember, hogy mi az, hogy normális anyag, mi az, ami nem különleges. Hát nem különleges az, amit megszoktunk itt a Földön. Milyen értelemben szoktuk meg? Biológiailag, társadalmilag, tudományosan. Biológiailag megszoktuk például azt, hogy légkör van körülöttünk, meg folyékony víz. Nem magától értetődő. Az eszkimók azt is megszokták, hogy szilárd víz van körülöttük, ezt a sivatagban élők kevésbé szokták meg, tehát ilyen különbségek már itt a Földön is előfordulnak. Társadalmilag például megszoktuk azt, hogy a levegőért nem kell fizetni. Hogyha elmegyünk a Marsra és viszünk magunk a levegőt, valószínűleg a bedobós automatából fogjuk venni a levegőt, Isten tudja, mi lesz, mire odaérünk, de ez megint csak a helyi körülményeken múlik. A fénnyel viszont kereskedünk, ugye én is vettem a múlt héten zseblámpaelemet. Tehát van amiért olyan anyagfajták vannak, amiért fizetni kell, van, ami nem. Tehát társadalmilag is hozzászoktuk bizonyos anyagfajtáknak az egyszerű, könnyű előfordulása, az másoknak meg kevésbé. Tudományosan a néhány száz éves természettudomány alapján megtanultuk például, hogy a körülöttünk levő anyag atomos. Hát ennek alapján, megszokások alapján az embernek van egy általános képe arról, hogy mi az a szokásos anyag, milyen az anyag. Az iskolában is belevedik a gyerekekbe, hogy az anyagnak három halmazállapota van, stb. Később megtanítják, hogy atomokból áll. Utólag az ember összeszedi, hogy milyen típusú feltevések, gondolatok vannak arról, hogy mi a normális anyag. Ha ezt így ember elolvasná mondjuk elsős általános iskolás korában, nem sokat értene belőle, de ha 100 évvel ezelőtt ezt elmondtam volna valakinek, akkor nagyon csodálkozna, hogy miféle furcsa dolgokat sorolunk föl, hogy mi az a normális anyag. Nyilván az ilyesmi csak utólag lehet megcsinálni, amikor már tapasztaltunk különleges típusú anyagokat, amik a itteniektől eltérőek, akkor az ember azt mondja, hogy ja igen, az, amit megszoktunk, az ilyen meg ilyen tulajdonságaiban volt normális, és hát attól eltérőket is tapasztaltunk azóta. Hát ugye az első tapasztalatunk az, hogy az anyag atomokból áll. Tehát amit itt magunk körül látunk, ez atomokból értek, az atomokból összeállt nagyobb objektumokból, molekulákból, vagy ilyen agregátumokból, kristályokból, fémtárgyakból, stb. Ilyesmikből áll körülöttünk az anyag. Tanultuk, hogy ennek halmazállapotai vannak, három alapvető halmazállapot, hát majd lesz a világban több is. Nagyon fontos tulajdonság ennek az anyagnak, hogy tartósan fennmarad. Tehát egy darab anyag, most ezt már letettem itt egy órája, még mindig itt van, nagyjából ugyanolyan fajta anyag, nem alakult át antianyaga, nem alakult át másfél évé, el sem párolgott, szóval valamilyen értelemben tartósan megmarad az anyag. Ezek az időtartamok, ezek perctől évmilliókig vagy évmilliárdokig tartanak, ugye egy hegység az évmilliárdokig, vagy legalábbis évmilliókig nagyjából ugyanaz marad, lehet követni. Egy hópehely néhány perc múlva elolvad, de azért addig, amíg megvan, addig lehet az egyediségét vizsgálni, meg lehet mondani, hogy erről a hópehelyről beszéltem 5 perccel ezelőtt is. Ezek a tulajdonságok azért fontosak, mert például egy elektronra nem lehet azt mondani, hogy ugyanaz az elektront vizsgálom 5 perccel később, mint a másikat, ennek egyszerűen a kvantumelméletben nincs értelme egy ilyen állításnak. Tehát a körülöttünk levő objektumok egyszerűen egyedileg elkülöníthetők, nevet lehet nekik adni, meg lehet vizsgálni, hogy ez ugyanaz, mint a másik. Érvényesek bizonyos megvonatási tételek, amiket a fizikában megtanultunk, energia, impulzus, momentum, lehet azt mondani, ennek az objektumnak ennyi az energiája, meg egy másiknak meg annyi. ez sem mindig így van a fizika különböző ágaiban. Ezek a körülöttünk lévő normális anyagból álló objektumok kölcsönhatnak más objektumokkal, de attól még megint csak megőrzik az egyediségüket. Fölmelegített tégla lehűl, attól még ugyanaz a tégla marad, és nem fogom összekeverni egy darab aranyrúddal. Ezek az anyagok termodinamikai egyensúlyban vannak. Ez azt jelenti, hogy a környezetükkel, amikor kölcsönhatnak, energiát cserélnek, ez olyan értelemben egyensúlyi, hogy az állapotok is nagyjából állandó marad. Nem túlságosan változnak, nem akarnak szétesni. Nyilván izgalmas az, amikor nem ilyen a helyzet, tehát egy robbanó anyag az nincs termodinamikai egyensúlyban, egy kis piszkálása hirtelen nagyon másfél éve változik. De a legtöbb közönséges anyag az olyan, hogy körülbelül egyensúlyban van. Nincsenek gyors és zajos folyamatok, amik a különböző anyagok közti energiacserét kísérik. Ha ezt nem csak a klasszikus fizika, hanem a kvantumelmélet nyelvén is megpróbáljuk elmondani, akkor azt mondhatjuk, hogy a kvantumelméleti alapállapotnak a közelében, a legalacsonyabb energiájú állapot közelében vannak a vizsgált anyagok. Ezt az ember tapasztalja, hogy a testek igyekeznek a legalacsonyabb energiájú helyzetbe menni, hogyha gödrös terepen a labda legurul a legmélyebb gödörnek a fenekére, és így tovább. Előfordulhat, hogy egy domboldalon megakad egy fönti gödörben, erre mondjuk, hogy metastabil állapot közelében van. Másképp úgy is lehet mondani, hogy az anyagok nincsenek túlságosan gerjesztve. Einsteintől tudjuk, ugye, hogy minden anyagnak, M tömegű anyagnak van MC négyzet energiája, és az MC négyzettől való eltérés, ez a delta E, ez sokkal kisebb a közönséges anyagokra, mint az MC négyzet. Tehát van neki egy nagy adag energiája, meg még plusz-minusz egy kicsike lehet, és csak az a kicsi szokott változni a közönséges anyagoknál. Mit csinálnak ezek a közönséges anyagok? Mozognak, de nem túlságosan gyorsan. Nyilván megkérdezzük, hogy mihez képest. Hát tudjuk, hogy van egy abszolút sebesség, a fénysebesség, amihez képest lehet mérni a sebességeket. Közönséges anyag nem mozog túlságosan gyorsan. Kicsit vadabb dolog az, hogy nincs túlságosan erősen görbült téridőben. Erről majd lesz szólt a görbült téridőről. Hát izgalmas, amikor az anyag mégiscsak ilyen körülmények közé kerül, görbült téridőbe, például a fekete lyukban. Úgy is mondhatjuk, hogy távol van a Planck skálától. A Planck skálát később majd megmutatom, ott a természeti állandókból, a gravitációs állandókból, a fénysebességből és a kvantumelméletre jellemző Planck állandókból, Planck által 100 évvel összebarkácsolt mértékegység skála. Ugye nem kell hivatkozni arra, hogy mennyi a Föld kerületének 40 millió madrésze, vagy milyen hosszú volt valamelyik királynak a karja vagy a kardja. Nem így kell definiálni a hosszúságegységeket, hanem a természeti törvények alapján, és így Planck megcsinálta ezt a természeti skálát. Hát nem ezen a skálán fordulnak elő a mi közönséges anyagdarabjaink, majd mondjam, mutatom az értékeket. Még lehetne sorolni ezeknek a tulajdonságait, de odaírtam még egy olyat, ami nem magától értetőnek érez, a közönséges anyag háromdimenziós térben mozog, és hát egydimenziós az idő. Kiderül, hogy ez sem magától értetődő, vannak olyan elméletek, ami szerint nem csak ilyen lehet a tér, meg az idő. Van egy nevezetes térkép a stabil objektumokról. Akinek részletesen utána akar olvasni, megtalálja az 1982-es csillagászati évkönyvben Pál György és Lukács Béla cikkében, hogy sokkal több pontot is felvettek erre az ábrára. Viszintesen a méretnek a logaritmusa van ábrázolva, függőlegesen pedig a tömegnek a logaritmusa. Minden stabilan létező objektum egy pontot jelent, meg mondjuk, hogy körülbelül mekkora és körülbelül mekkora a tömege, ezt rá lehet rajzolni erre az ábrára. A két kék vonal a határát jelenti a stabilitásnak. Hogyha egy adott méretű objektum túlságosan nagy tömegű, akkor összeomlik fekete lyukká. Vagy hogyha egy adott tömegű objektumot túlságosan kicsire akarok összenyomni, akkor fekete lyuk lesz. Ez a határ a fekete lyuk határ. Ami erre van, az már fekete lyuk, erre fel lehet közönséges anyag. Az alsó határ az pedig a kvantumelméleti határ, hogyha egy adott tömegű objektumot egy adott méretnél kisebbre összenyomok, akkor a kvantumelméleti határozatlanság reláció következtében elveszti az egyediségét. Egy elektront összenyomok egyre kisebbre, akkor egyszer csak már nem egy elektront látok ott, hanem hármat. Két elektront meg egy antielektront. És így tovább, az egyediségét elveszti egy ilyen objektum. Ez a másik határ. Ez a két egyenes, hát ugye a logaritmikus skálán ezek egyenesek, ezek itt metszik egymást, és az a pont, az pont a Planck egységeknek megfelelő pont. Ezek a képletek mutatják azt, hogy mennyi a Planck tömeg, mennyi a Planck hosszúság, és az ennek megfelelő idő. Láthatóan a három alapvető természeti állandóból, a kvantumelméletre jellemző Planck állandóból, a H-ból, a fénysebességből, ami a speciális relativitás elméletre jellemző, és a G-ből, ami a gravitációnak a jellemző, ezekből vannak összekutyulva ezek az adatok. nagyságrendileg ez 10-8 gram, ami nem túl kicsi, elemi részecskékhez képest nagyon nagy, ez ilyen baktérium tömegnek felel meg. A hosszúságegység viszont 10-35 méter nagyságrendű, ami jóval kisebb, mint az elemi részecskéknek a mérete, az elemi részecskék azok 10-15 méter nagyságrendűek, a Planck idő pedig 10-43 szekund. Ettől a skálától nagyon messze vannak, hát ugye ez itt nagyon messzenek tűnik, hát pontosan lerajzoljuk, akkor jól látszik, hogy a logaritmikus skálán is jó messzire vagyunk. A közönséges objektumaink jó messze vannak. Hát tudjuk rajzolni erre a diagramra a természetben előforduló objektumokat, ez itt a proton. Ez itt a hidrogénatom, ha pontosan rajzoljuk, akkor ezek a görbék viszonylag közel vannak egymáshoz. De az itt is van 5 nagyságrend, ez pedig a neutrino, aminek szintén van kicsiben nullata megye. Természetesen, ugye utólag büszkék vagyunk és antropocentrikusak, a diagram középpontjában helyezkedik el az ember. Ez nem azért, ami oda tettem, ez így jött ki, tehát ezt a természet adta, hogy ott vagyunk. Ez itt a nap. Ezek ugyanazon a ferde vonalon vannak, ez a ferde vonal egy adott sűrűségi objektumot jelent. Az ember úgy áll elő, hogy a csomó atomot egyszerűen egymást mellé tesznek. A nap is úgy áll elő. Tehát a sűrűsége nagy, egy nagyságrenden belül körülbelül ugyanakkor a víznek, meg az embernek, meg a napnak. Tehát ugyanazon az adott sűrűségű meredek egyenesen vannak. Errefele megyünk, akkor egyre nő a sűrűség, ez itt viszonylag ritka. Ez itt az atommag sűrűsége. Itt vannak a különböző atommagok. Itt egy nagyon nagy atommag, nagyon nagy tömegű, mi ez az a neutron csillag. A csillagok itt helyezkednek el ennek a vízszintesnek a mentén. Csillagászok bizonyára tudják, hogy az összes, tömeg, összes csillag nagyjából egyforma tömegű. Egy-két nagyságrenddel belül ugyanakkora. A méretük az rettenetesen különbözik, 10 kilométertől 100 millió kilométerig változik, de a tömegük az körülbelül ugyanannyi, tehát majdnem minden csillag 10^57 darab protonból áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ez azt jelenti, hogy vízszintesen helyezkednek itt el. Errefele vannak a galaxisok, és itt végül kimetszedik az univerzum. Láthatóan az ember itt középen van. Mértani középarány a csillag meg az atom között, ebből mindenféle szép filozófiai mondásokat szoktak bevezetni. Tehát amit mi közönséges körülményeknek látunk, az valahol ennek a diagramnak a közepe fele van. Itt van például a baktérium, itt van mondjuk egy hegy, itt a föld, és így tovább. Tehát erre a diagramra rá lehet ezeket rajzolgatni. Ezek olyan észszer és szemléletben felérhető objektumok. Ami már nem érhető fel, az jó messzire van, tehát itt vannak az atomok, erre fele vannak a csillagok, és amik még durvábbak, azok például erre felé vannak, ugye a Planck tömeg környékén már nehéz elképzelni az objektumokat. Nagyon nagy sűrűségek, nagyon nagy, vagy nagyon kis sűrűségek esetén meg már az embernek a szemlélete már nem segít. Hát mik azok az extrém körülmények, amik mellett különleges anyagok fordulhatnak elő? Bizonyos fizikai paraméterek a földihez képest nagyon más értéket vehetnek föl. Például a nyomás, a sűrűség, a hőmérséklet, a gravitációs árapályerő, erről majd részletesen lesz szó, az elektromos vagy mágneses mező, vagy például a szögsebesség, hogyha valami nagyon-nagyon gyorsan forog. Annak a körülményeit sem tudjuk elképzelni különleges módon. De lehet például a változásnak a sebessége. Van egy objektum, aminek a paraméterei tisztességesek, de nagyon gyorsan változnak. Azt se tudjuk követni. Itt csak 15 másodperces a képfelbontás, azt se tud engem követni, de ha még gyorsabb lenne, bizonyára vannak akkor is a jelenségek, amiket nem tudunk követni. De például lehet, hogy a dimenzió más. Vannak olyan részecske fizikai jelenségek, amiket akkor tudunk értelmezni, ha feltételezzük, hogy a tér 11 dimenziós. Most, hogy ez mennyire kell komolyan venni, ezen most is vitatkoznak a fizikusok, de hát előfordulhat, hogy valóban úgy van, csak mi nem veszük észre. Milyenek lehetnek tehát ezek a különleges anyagok? Hát az egyik állítás az, hogy a nem atomos szerkezetűek. Például úgy, mert azért, mert az atomok széttörtek. Tehát plazmából áll, plazmában külön vannak az atommagok, az elektronok, egyéb atomtöredékek, azok külön-külön szaladgálnak. Vannak olyan anyagfajták, amik nem atomos anyagból vannak, más részecskékből állnak. Például a közönséges fény, hát ugye mindenki tudja, az fotonokból áll. Az is anyag, csak nem szoktuk komolyan venni, hogy anyag. De például a neutron csillag belsejében minden valószínűség szerint neutronokból álló kristály van. Neutronok helyezkednek el úgy, mint a mi közönséges atomjaink egy kristályban. Ez is anyag, szilárd anyag ráadásul, csak nem atomos szerkezetű. Vannak olyan objektumok, ezek nem biztos, hogy vannak, de matematikailag le tudjuk írni őket, és vitatkoznak a tudósok, hogy van-e ilyen vagy nincs, és keresik a kísérleti bizonyítékot, vagy cáfolatot, ami nem részecskékből áll. Például a kozmikus húr. Erről majd külön előadás lesz.
Van olyan anyag, ami azért furcsa, mert kollektív viselkedése van.
Tehát sok részecskékből áll, de nem úgy viselkedik, mint sok különálló részecske, hanem mint valami egységes egész. Aki már látott szuperfolyékony héliumot kimászni a pohárból, azt tudja, hogy miről beszélek. Ennek a leírására is megvan a megfelelő fizikai, matematikai apparátus, kvázi részecskékkel, stb. Tehát le tudjuk írni őket, csak elképzelni nem tudjuk. És persze vannak olyan speciális makroobjektumok, amikről még azt sem mondhatom, hogy atomokból áll, vagy nem atomokból áll. Miből áll egy fekete lyuk? Hát az maga a térérő összegörbítve. Nagy, tizenvalány kilométeres, stb. Tehát nem tekintetem elemi részecskének, de mégis egy objektum.
Na aztán miféle furcsaságok fordulnak elő? Ez olyan anyagok, amik nincsenek
egyensúlyban. Volt rossz, hogy a közönséges anyag a termodinamikai egyensúlyban van. Ami nincs egyensúlyban, gyorsan átalakul, meg se tudom fogni. Hogy, ha megy egy elektron, 5 méter után ütközik egy másikkal és tovább pattan. De mi van, ha még annyit utat se tesz meg, mint az saját átmérője, és már is átalakult másba, akkor nem mondhatom, hogy egy elektron volt, mert mi volt ez? Nem alkalmas a fogalmi apparátusunk ennek a leírására. Nyilván van rá apparátusunk, csak az matematikai.
Van olyan anyag, ami erősen gerjesztve van, és távol van az alapállapottól. Hát ennek a leírása megint azt igényli, hogy a gyors változásokat, az alapállapottól nagyon eltérő energetikai viszonyokat megpróbáljuk leírni, ezt megint csak szemléletesen nem tudjuk követni. Vannak olyan anyagfajták, illetve megint vitatkozunk rajta, hogy vannak-e, amik nagyon extrém módon viselkednek, például nem gravitálnak, hanem antigravitálnak, taszítja magát az anyag. Ilyesmi is előfordul. A pillanatnyi hivatalos fizikai álláspont szerint ilyen anyag van. Nyilván azonnal megindul mindenki, és elkezdi az antigravitációs cipőt, vagy autót, vagy rakétát készíteni. Ez sajnos még egy kicsit odébb van, de elvileg nem zárható ki, mert a jelenlegi fizikus dogma szerint ilyen tulajdonsága van az anyagnak. És hát lehet kombinálni ezeket a furcsa dolgokat, tehát például elképzelhetünk olyan anyag és energiatranszport által fenntartott, önmásoló steady state állapotot, ami viszonylag kiterjedten létezik, nevezük ezt röviden életnek.
Például az is egy speciális anyagfajta.
Na hát mikről lesz szó, miféle típusú anyagfajtákról? Először azokat mondom, amik viszonylag közel vannak ahhoz, amit elbírunk képzelni, vagy amiket már ismerünk, aztán később az egyre vadabbakat. Ugye ma a világűrről lesz szó, a vákumról. A legegyszerűbb dolog az, ahol nincs semmi, majd kiderül, hogy az sem olyan egyszerű. Itt ugye kis sűrűségről és nyomásról van szó. A bolygók magjáról lesz szó a következő heti előadásban, ott meg pont a nagy nyomás és a nagy sűrűség teremt extrém viszonyokat. Van egy olyan anyagfajta, amit kvark-gluonplazmának hívnak. Ez van a proton belsejében. Mostanában kísérleteznek a fizikusok, és ugye évente bejelentik, hogy megtalálták, aztán kicsit visszavonják, hogy mégse egészen találták meg egyebek. Nyilván a nagy részecske gyorsítók versengenek, hogy melyiknek a főnöki arassa le majd a megfelelő Nobel-díjat. De ennek a felfedezésének a határán tartunk. Ez az anyag, ez létezik, csak nehéz megfogni. Antianyagról mindenki hallott, hát antirészecskéket már jó régóta elő tud megállítani. Külön kérdés az, hogy hol van az antianyag nagyobb mennyiségben.
Erről majd megint lesz egy külön előadás.
Az ősi tűzgömb, az ősrobbanást közvetlenül követő néhány másodpercnek, néhány percnek az anyagfajtája, ami nagyon speciális és érdekes tulajdonságai vannak. Ezt nagyon egyértelműen le tudjuk írni nem is pontosan a mostani, hanem már a múlt századi, tehát a 19. századi fizikának az alapján, amit Maxwell és Boltzmann kidolgozta a termodinamikát, statisztikus fizikát, annak alapján nagyon jól le tudjuk írni az ősi tűzgömbnek a tulajdonságait. Nyilván kellenek bele konkrétumok arra, hogy mi is van benne, hát vannak protonok, meg egyébek, erről Maxwellék még nem tudtak, de ennek a tulajdonságai távol állnak a köznapi élettől, mégis elég jól értjük. Vannak aztán ilyen furcsa dolgok, mint a Higgs-vákum, aki hallott az univerzum tágulásának az inflációs periódusára, amikor hirtelen felgyorsulva, mert nem a szokásos tágulás, hanem gyorsuló tágulással, 10^-35 másodperc alatt 10^50 szeresére tágult a világegyetem, hát akkor egy olyan speciális állapotú anyag uralt, amit Higgs-vákumnak hívunk. Erről is lesz majd szó. Vannak vagy nem vannak a falak és a kozmikus húrok. Bizonyos típusú részecske fizikai elméletek jósulnak, ilyeneket mások meg nem. Ez például a tipikus példája annak, hogy a részecske fizika mond valamit, és megkéri a csillagászokat, hogy nézzenek fel az égre, ha ezt látjátok, akkor nekem van igazam, hogyha nem ezt látjátok, akkor meg a felegye, meg a konkurensnek van igaza. Keresik ezeket az objektumokat, majd erről is lesz egy külön előadás, hogy milyen érdekes furcsa anyagok lesznek ezek. Na, aztán jönnek a sötét lovak, szó szerint, a sötét anyag meg a sötét energia, amiről most már azt tudjuk, hogy az univerzum anyagának a nagy részét alkotja. Mindaz, amiről eddig szó volt, az összesen 4% a világegyetemben.
20-valahány százalék a sötét anyag, Az olyan anyag, mint a többi, csak nem tudjuk, hogy mi. És van a sötét energia, aminek 70-valahány százalék, arról meg még azt se tudjuk.
De ő dominálja a világegyetemet. Szóval
ahhoz képest mi csak a hab vagyunk a tortán, vagy hát...
Lehet ezt másképp is fogalmazni. Nyilván ilyen fényben az ember egy kicsit pofátlanságnak érzi azt, hogy arról a 4%-ról olyan sokat beszél, és azon belül is például szerves kémikusok azzal az egyfajta anyaggal foglalkoznak, amiben szénatomok vannak, tehát ezt az antropocentrizmust azért bocsássuk meg magunknak. Lehet meg ilyesmi is foglalkozni a több dimenziós világban, ott miféle anyagok vannak, mi az, ami kitölti ezt a sok dimenziót, erről szól majd a legutolsó előadás. És hát sokat lehetne beszélni az élő és értelmes anyagról, pillanatnyi tapasztalataink szerint ilyen a világegyetemben. Nem tudom, hogy előfordul-e, majd ezt meglátjuk.
Na akkor kezdjük el a mai témát, ugye világűr helyett plazma felhőről van szó, ugye a legegyszerűbb dolog az, ahol nincs semmi, hát akkor ott mi van?
Erről már sokat filozofáltak már az előző évezetekben is, hogy lehet megközelíteni az űrnek a problematikáját. Hát először is beszélhetünk a földi űrről, itt csináljunk valami semmit, illetve kozmikusan, ott, ahol ténylegesen előfordul magától, tehát nem az ember csinálja, azt meg kell ezeket vizsgálni. És kétféleképpen lehet hozzáállni, kísérletileg, tapasztalatilag, illetve elmélekedni spekulatívan. A Földön kísérletileg nagyon egyszerű, szívjuk ki a levegőt a lombikból. Ezzel kezdte el foglalkozni már az 1500-1600-as években, ugye mindenki tudja, amikor a magdeburgi féltekékből kiszívták a levegőt, és ezzel demonstrálták, hogy kívül levegő van, belül meg semmi, és a levegőnek milyen nagy nyomása van. És aztán feltalálták belőle a hőmérőt, stb. A vákumot a higany fölött, komplet vákumtechnika alakult ki. Tehát ez egy viszonylag normálisan működő tudományág. Nem szabad elfelejteni, hogy amit létrejön, az nem vákum. Az egy ritka gáz. Tehát az a gáz, ami a jó alaposan leszivattyúzott vákumcsőben van, az még mindig sok ezerszer vagy sok százezerszer sűrűbb anyag, mint ami itt körülöttünk a Földtől néhány ezer kilométerre az űrben van. Tehát olyan vákumot, mint ami kint a naprendszerben van, ami még mindig nem a vákum, azt technikailag nem tudunk létrehozni. Tehát ezt csak nagyképűségből hívjuk vákumnak, egyszerűen ritkított gáznak kéne az ilyesmit nevezni. A kozmikus térben előforduló űrt, vagy vákumot, vagy világűrt, hát azt most már tudjuk kísérletileg kutatni. Amit a naprendszerben közvetlen közelünkben van, azt egyszerűen űrszondákkal oda küldjük, és az űrszondák megmérik. Nyilván megint csak mit tapasztal, nem az űrt, nem a semmit, hanem az abban levő anyagot, plazmát, atomokat, porszemcséket, stb., mágneses tereket, ezt megmérik a űrszondák, erről ma sok szó lesz. Felfedezték a bolygóknak a magnetoszféráját, ugye az első műholdaknak az egyik nagy felfedezése az volt, hogy a Föld körül van a Van Allen zóna, az elektromosan töltött részecskéknek a hatalmas nagy tartománya. Ezt azelőtt nem gondolták, tehát ehhez űrszondák kellettek, és amikor már a naprendszer nagy részét már bejárták a szondák, akkor mindenféle érdekességet találtak mellett közben. A távolabbi univerzumban levő anyagot a sugárzásáról tudjuk észrevenni, rádiótávcsövekkel, vagy egyéb hullámosztartományban működő távcsövekkel lehet vizsgálgatni, hogy milyen sugárzás bocsátanak ki a tejútrendszerben, vagy esetleg azon túl levő gáz- és porfelhők, ami még mindig nem vákum, de hát ez van abban, amit ugyanúgy világűrnek hívunk. Amikor az ember a földi vákumon el kell spekulálni, hát ez a legvadabb dolog, az ember azt mondja, hogy ha addig szivattyúznám azt a csövet, amíg az összes atomot kiszivattyúznám belőle, és ha még mindig van benne valami, azt is kiszivattyúznám, akkor végül mit kapnék? Hát ezt ugye kísérletek nem lehet eldönteni, lehet rajta töprengeni. A különböző fizikai elméleteknek van erről mondani valója. A részecske fizikának a élfontos harcos, amit ott írt, a QFT, kvantum field theory, tehát a kvantummező elmélet, az a konkrét modell rendelkezik arra, hogy ott, ahol nincs semmi, ott mit csinál a vákum, fluktuál, furcsa dolgok történnek benne, erről ma megint részletesen lesz szó. Tehát van mondani valója a fizikának arról, és amikor nincs ott semmi, amit úgy közönségesen meg lehetne fogni. Ha viszont a kozmikus térre, a nagyvilágra próbáljuk kiterjeszteni az elméletek gondolatunkat, akkor már ilyen kozmológiai jellegű gondolatok vannak, hogy na hát mi tölti ki a világot, azon kívül, hogy itt-ott még vannak benne bolygók, csillagok, meg egyedek. És akkor eljutunk az olyan típusú gondolatok, mint amit Newton felvetett, az abszolút tér. Ugye az, ami olyan, mint egy tartály, amelyben a részecskék szaladgálnak, de ő már akkor is volt, amikor nem volt semmi.
Aztán később felvetették az éternek a gondolatát, ami betöltötte az egész világot, és abban mozognak a részecskék, és annak a rezgése, a fény, és így tovább. Aztán jöttek a modernebb gondolatok, 1915-től Einsteinnek az általános relativitás elméletének a görbült tér, vagy görbült téridő, ami ugye az egészet betölti. Kísérletek felfedezték, miután elméletek megjósolták a háttérsugárzást, ami egy konkrét elektromágneses sugárzás, ami szintén betölti az űrt. Vannak ezek a vadabb dolgok, a Higgs mező, erről is majd lesz szó. És hogyha megpróbál valaki a még modernebb dolgok irányába tájékozódni, kvantumgravitáció, az ugye még nincs, hanem körülbelül 30-40 év múlva adják érte az első Nobel-díjakat, hát annak is már most van mondani valója, hogy mi is van az egész világban. Kicsit próbáljuk történetileg áttekinteni ezt a dolgot. Nagyon régóta megvan a diszkrét és folytonos anyagmodelleknek az ellentéte. A Démokritosz az első spekulatív atommodellt felállítottak, hogy úgy gondolta, hogy vannak a kicsiny tömör atomocskák, amik szaladgálnak és időnként összekapcsolódnak egymással, és köztük meg egyszer nincs semmi. Tehát köztük az űr van. Ezzel szemben volt a másik gondolat, ami azt mondta, hogy az anyag folytonos irtózáson az űrtől. Horror vákui, ha valahol űrt támadnak két részecske között, hogy biztos beszaladna valami más. Amikor az újkori tudomány kezdett kialakulni, akkor is ez a kétféle modell versengett egymással. Történetileg előbb volt a Descartes-féle örvény modell. Ugye úgy magyarázta a naprendszernek a struktúráját, a bolygók keringését, hogy a nap körül valahogy ez az éter, vagy Isten tudja, hogy nevezzük, ez a vákumot kitölte valami, ez örvénylik forog, és ez magával ragadja, és viszi körbe-körbe a bolygókat. Mindenki ebben a képben élt. Még Newton is. Newton bocsánatot kért a olvasóitól, hogy ő ilyen marhasságokat mer mondani, hogy az űrben távoli pontok egymásra erővel hatnak. Hát nyilvánvalóan le is írta, nyilvánvalóan, hogy ez hülyeség, hát hogy tudnának az űrön keresztül egymásra hatni a testek? Mindenki ebben a folytonos modellben élt. A Newton modellben az van, hogy van itt a nap meg a föld, köztük hat erő, azt van egy képlet, hogy hogy kell kiszámítani, és ennek hatására akkor ez megy odébb, és itt nincs semmi. Értek? Nem tételezzük fel a modellben, hogy van valami. Nem foglalkozunk azzal, hogy mi történik ott, vagy mi nincs. Nyilván Newton is tudta, hogy látjuk a bolygókat, tehát a kettő között van fény. Voltak külön a fizikának a másik fejezetében, vagy a másik fiókjában voltak modellek arra, hogy mi az a fény. Anyag, vagy nem anyag, vagy mi a csoda, de azt nem keverték azzal össze, hogy ott éppen nincs semmi. Hát jó, megy a fény, Istenem. Nézhetően a newtoni modell az annyira sikeres volt a naprendszer leírása, hogy ebből végül létrejött egy ilyen komplett mechanikus világmodell. A mechanikus világmodell mit tartalmaz? Tömegpontok vannak az űrben, és köztük távolható erők. Ezt a képet írta le Madács, hogy évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerékfogán újítni kell. Csak ugye nem mondta meg, hogy miből van a tengely, meg miből vannak a kerékfogak. Hát ez a nagy különbség. Nem így képzeltük, hogy ez ennek a modellnek a általánosítása lenne, nem úgy képzeljük, hogy kerékfogok vannak, hanem ezek a távolható erők viszik az egész. Nagy változás volt a 19. század közepén, amikor Faraday egy újfajta anyagi létezőt vetetett fel a mezőt. Ő elkezdte kísérletileg vizsgálgatni a drótoknak, meg a mágneseknek, meg egyedeknek a kölcsönhatásait. Biztos mindenki ismeri az anekdotát, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy vajon mire jó ez, hogy egy drótokat mozgat és néz, hogy mit csinál közben a mágnestű. Kétféle verzióban érvényes a történet. Egyiknél azt válaszolta, hogy mire jó egy csecsemő. Másikban viszont azt mondta, hogy nem tudom mire jó, de egyszer meg fogják adóztatni. Ahhoz képest 20 évvel később megindultak az első dinamok, és valóban megadóztatták. Mert ez a mező, ő nagyon szemléletesen képzelte Faraday erővonalakat, ő találta ki az erővonalak képét, és valóban úgy gondolt az erővonalakra, mint ilyen rugalmas vonalakra, amik a töltésekből kilógnak, és betöltik köztük a teret. Az egész teret folytonosan betöltik ilyen rugalmas kadegek. Később aztán tényleg megmutatták matematikailag, hogy az erővonalak azok tekinthetők úgy, mint hogyha rugalmas szálak lennének, ha meghajlítom, akkor ki akar egyenesedni, ha meghúzom, akkor össze akar menni, és ezzel nagyon sok elektromágneses jelenség értelmezhető. Kétféle erővonal van, az elektromosak azok a töltésekből indulnak ki, a mágneses erővonalaknak nincs végük, azok úgy körbeveszik az áramokat. Faraday úgy gondolta, hogy ez betölti a teret, folytonos anyag, és ennek mindenféle mozgásai, rezgései vannak. Tehát ez egy folytonos mechanikai modell volt arra, ami nem mechanikai. Egy újfajta jelenségkör, elektromágneses jelenségkör, ami nem mechanikai. Nyilván azért csináltak mechanikai modellt, mert addigra már olyan jól működött a mechanika. A mechanika segítségével le tudták írni a naprendszert. Ezt az egész furcsán járó óraműt a legnagyobb pontossággal tudták reprodukálni. Hát ez volt a
komplett világkép. Nyilván ebben próbálták az új jelenségeket is értelmezni. Ennek mint voltak sikerei, hát akkoriban sikerült megmagyarázni a hangot, mint mechanikai jelenséget. Vagy kezdett kiépülni a mechanikai hőelmélet, hogy a hő az nem más, mint a molekulák mozgásának a hatása. De nyilván az ilyen új jelenséget, mint az elektromágnességet is mechanikailag próbálták magyarázni. Maxwell az 1860-as években matematikai formába öntötte Faradaynek a gondolatait, felírta a Maxwell egyenleteket. Ehhez közben kidolgozták a Maxwell matematikai apparátust is, és ez emellé még Maxwell még mindig mechanikai képekkel gondolkodott. Ugye ő elég absztrakt matematikus volt, tudta, hogy ezeket a jelenségeket hogy kell megfogalmazni matematikailag, de amikor ő arra gondolt, hogy mi is az elektromágnesség, akkor még mindig ott a térbe berakott kis csavarokat, meg örvényeket, meg rúgokat, meg ilyesmit próbálta elképzelni, így nyomja, úgy húzza, amarra forgatja, és emiatt jönnek az ilyen furcsa dolgok, hogy erre megy a mágneses tér, és úgy kanyarodik az elektron. Szóval ilyen furcsa dolgokat próbált mechanikai modellel megmagyarázni. Mindenesetre a Maxwell egyenletből következett egy új és furcsa dolog, amire nem gondoltak. Kijöttek belőle azt, hogy ebben az elektromágneses mezőben terjedő hullámok vannak. Az is kijött, hogy ennek a sebessége az mennyi, meg ki lehetett számítani, és megegyezett a mért fénysebességgel. Ugye azt mindenki tudja, hogy a csillagászok mérték meg, mert a Jupiter hol jön segítségével a fénysebességet. Azonnal felmerült akkor a kérdés, hogy majd jó, hát akkor mi ennek a hullámnak a hordozója. Akkor már ismerték a hanghullámokat, vízhullámokat, és azok valamilyen közelnek a rezgései. Nyilván úgy gondolták, hogy akkor a fény, meg az elektromágneses hullám is valaminek a rezgése, és feltételeztek megint egy az egész világot betöltő közeget, ami most megint a vákumnak a helyébe épett, van egy folytonos közeg, az éter, és ennek a rezgése a fény. Ennek az éternek megpróbálták kidolgozni a fizikáját. Voltak ilyen szakok, vagy ilyen tanszékek a 1880-as, 90-es években a különböző éternek, vagy éterfizika. Ellentmondásos tulajdonságai lettek ennek az éternek. Például ugye folytonosan kitörti az egész teret, de ugyanakkor szilárdtestnek kell lenni. A folyadékban csak longitudinális hullámok terjednek, transzverzális hullámok csak szilárd anyagban terjednek. És hát tudjuk, hogy a fény transzverzális hullám, hát akkor ennek az éternek valahogy úgy kell viselkedni, mint egy szilárdtest. De ugyanakkor nem akadályozza a bolygók mozgását, tehát nincs semmi súrlódás az éterhez, bolygók vidáman átmennek rajta. Ugyanakkor nyugszik, nem sodorja magával a bolygó. Bizonyára ki lehet mérni a Földnek a sebességét ehhez az abszolút nyugvó
rendszerhez képest.
Most kezd már ellentétbe kerülni a mechanikával a dolog. A jól bevált mechanikával, bár Newton úgy gondolta, hogy van abszolút tér, de később aztán lehetett vezetni mechanikával, hogy ezt nem használjuk ki, matematikailag lehetett vezetni. A Galilei relativitás elv érvényes, az egymáshoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerek egyformák, nem tudjuk eldönteni, hogy melyik az, ami igazán nyugszik, és a másik hozzá képest mozog. Ugyanakkor itt viszont felmerült egy abszolút nyugvó koordinátorrendszer, amiben az éter nyugszik. Keresték az éterszeret, mindenki ismeri ezt a történetet, Meyerson és Morley megpróbálták megmérni az 1880-as években, aztán többször megismételték a mérést, legutóbb tavaly előtt, és a többi próbálkoznak ez egyre modernebb műszerekkel, az effektus nulla. És akkor jött 1905, ugye, többszörösen ünnepelt év, amelyben Einstein egyebek között kisöpörte az étert, és azt mondta, hogy éter nincs. Éterről, mint a boszorkányokról ne beszéljünk, mert semmiféle hatása nem észlelhető. Ebből aztán sok minden más lett, egyebek között a
speciális relativitás elmélet, de most a mi szempontunkból
az a lényeges, hogy a bolygók között megint űr van. Nincs folytonos közeg, ami kitölti az egészet. Az elektromágnesség az nem egy meglevő közegnek a rezgése, az maga egy anyag, ami ott valahogy mozog a térben, és űr van a bolygók között. Hát térjük vissza a bolygórendszer problémájához, hogy a bolygórendszer az első tisztességes tudományos modellet annak idején Ptolemaiosz alkotta, megpróbáltam, hogy ha ezeket itt körnek tekintjük, akkor ez nagyjából a bolygórendszer, de középen a Föld, körülte kering a Hold, Nap, Szaturnusz, ugye ott a Titán, stb. Itt vannak kint a csillagok a külső zónán, és azon kívül nincs semmi. Mi ki is számolták a görögök, hogy körülbelül mekkora ez a távolság. Itt vége van a világnak, őket nem zavarta, hogy ott fal van, vagy nincs, és legkülső kristálszfér, azon felül nincs semmi. Jött Ptolemaiosz nyomán, jött kicsit később Kopernikusz, aki csak annyit csinált, hogy fölcserélte a napot meg a földet, és betette a napot középre, és ugye e körül keringenek a bolygók, a föld körül elfelejtettem ide rajzolni a holdat, szóval a csillagok még mindig itt vannak, és azon kívül nincs semmi. Ugye ez nem volt a nagy fordulat, meg azt mondja a kopernikuszi fordulat. Igazából, hát Kopernikusznak matematikai érvei voltak, hogy az ő rendszere egyszerűbb lesz. Valahogy az középkor és az újkor határán vagyunk, amikor
kétféleképpen lehet interpretálni azt a dolgot, hogy nem a Föld a világ közepe.
Ptolemaiosz meg a középkor
embere, királyhő, rajál, és stb. Azt mondtak, hát mi más lehetne a világ közepén, mint a nap, amely a ragyogó, szépséges,
a világ mindenség uralkodója. Viszont ott volt Giordano Bruno, aki már az újkornak a nyelvén, mondta demokratikusan,
én nem vagyok a világ közepe. De akkor te se vagy meg, te se vagy meg, te se vagy, a világnak nincs közepe.
A világ végtelen.
Le is írta büszkén, hogy a légben szárnyaimmal büszkén
járok, kristályékbolt nem szab nekem határt. Eltörölte a kristályékboltot, és ezzel bevezette a végtelent, és megszűnt az a probléma, hogy mi majd, ha
tovább megyünk.
Nincs határa, amin nem kell tovább menni. Időben is végtelennek gondolta a világot.
Most egy kicsit túllőtt a demokratizmusban a célom, mert azt mondta, hogy minden távoli csillag az egy nap,
mindegyik körül keringenek bolygón, és mindenhol ott vannak az emberek. Ugye ez vagyok itt én, ezek meg a kicsi zöld emberek itt a többi bolygón. Én rólam tudom, hogy nem vagyok zöld, de a többieket zöldnek rajzoltam.
Ez nem biztos, hogy így van a
jelenlegi álláspontok szerint, de azért ezt a világképet
1970-ben nekem még tanították az iskolában. 1917 óta tudjuk, hogy nem így van.
De
hát iskola majd lassan őrülnek, főleg Magyarországon.
Tehát én nekem még ebből kellett vizsgáznom.
Ami Brunot 1600-ban megégették, mert elképzelte a végtelent. Amikor Einstein azt találta, hogy a világ mégsem végtelen, ennyit azért változott közben a társadalom is, hogy már nem égették meg, csak csúnyán néztek rá.
És Magyarországon még 1970-ben is csúnyán néztek emiatt. Hát, mi történt? Közben jöttek az evolutív tudományok a 19. században, geológia, biológia, és fölmerült az a kérdés, hogy na jó, hát egy-egy ilyen rendszer, vagy egy ilyen rendszer, nem áll fenn öröktől fogva, mondjuk a naprendszer, aminek valahogy létre kellett jönnie.
És elkezdtek töprengeni azon, hogy hogy jött létre a naprendszer. Nyilván mechanikai módon, hát mechanikai világkép van, miből áll, pontrészecskék szaladgálnak az űrben, mik ezek a pontrészecskék, porszemek vagy gázrészecskék, és ezekből mechanikai erők hatására, milyen mechanikai erők, távolható gravitációs erők, illetve közel hatás, amikor részecskék ütköznek, akkor fellépkezik a helyi erő, ezeknek a hatására össze lehet rakni a naprendszert. Nem nyert. Mindenki tanulta, Kant, Laplace, stb. Mindenféle modellek készültek, sikertelen volt a mechanikai magyarázat. Most elővesszük a szubfóliát, és megnézzük, hogy miért volt sikertelen ez a magyarázat. Mit kell megmagyarázni egy naprendszer modellnek? A bizonyos fizikai tulajdonságot, amit a naprendszerben látunk. Az a nagy baj, hogy akkor, amikor ezt megpróbálták 150 évvel ezelőtt, akkor mi csak egy naprendszer modell volt. Egy naprendszer példányunk volt. Nyilván olyan modellt kell kitalálni, ami ezt megmagyarázza. Azt gondolja az ember, hogy egyet megmagyarázni viszonylag könnyű, egészen döbbenetes, hogy nem sikerült. Most azóta, rettenetes munkában, mindjárt elmondom, hogy sikerült megmagyarázni a mi naprendszerünket. És 10 éve elkezdték felfedezni az első exobolygókat, hát akkor most lassan eldobhatom a fóliát, mert azok nem olyanok, mint a mi naprendszerünk, és most forrongásban az egész bolygó kozmogónia, megpróbálják kimagyarázni, hogy a többi naprendszer ugyanezen elvek alapján miért lett egészen más, mint a miénk, olyat, mint a miénkot még nem találtak.
Itt vannak alaptulajdonságok, az anyag nagy része a napban van. A nap az 750-szer nehezebb, mint az összes többi anyag, ami még azon kívül van. A perdület nagy része viszont a bolygóké.
A perdület az, hogy számítunk ki, tömegszer a távolság, szor a sebesség. A bolygók jó messze vannak a naptól, megfelelő sebességgel mennek.
Ezért, hogyha kiszámítjuk az ő perdületüket, akkor az összesen 200-szor
akkora, mint a napé. Hogy lehetne nagyobb a napi, úgyhogy a nap gyorsabban forogna, vagy a bolygók lassabban mennének, azt meg a Kepler törvények nem engedik, hát akkor a bolygók nem lennének olyan messzire.
El lehetne képzelni egy olyan kis naprendszert, középen forog gyorsan a nap, és viszonylag közel körülötte settenkednek a bolygók. Hát ez nem ilyen a mi naprendszerünk.
Egy síkban keringenek a bolygók, és egy irányban. Van néhány kivétel, hogy a pörgésük kicsit fejreállt, azt most úgy magyarázzuk, hogy megütközött egy másik, és egy kicsit elbillentette, például az Uránusz bebillentette a síkban.
Az, hogy kétféle bolygó van, kül- és gázbolygó, stb., meg Titis bolygó, ez szabály, üstöközzon, ezek ilyen további tulajdonságok, amit meg kell magyarázni. A első kérdés az volt, hogy honnan származik a bolygók anyaga. Ez a kép, amit Bruno volt, a csillagászok kultiváltak, csillagok messze egymástól, és
köztük nincs semmi.
Na, de akkor hogy a csodába kerül oda egy bolygó? Annak az anyaga honnan származik?
Első és magától értetődő ötlet, hogy a hozzá közeli csillagból szakad ki az az anyag.
Hát hogy szakadhat ki? Hogy a katasztrófa elméletek? Itt a csillag, elmegy mellett egy másik csillag, ennek a gravitációs hatására itt ez kidudorodik a csillag, kiszakad belőle egy ilyen anyagdarab, az egy kicsit még meghúzza, és utána ez itt pályára áll, így hurkásodik, aztán szétszagad, és végül lesznek belőle bolygók. Hát ezt sokan el is hitték, hogy 150 évvel ezelőtt.
Mostanában sikerült az első olyan
számítógépes szimulációkat megcsinálni, hogy valóban tudtak egy másik objektumot megfelelő sebességgel, megfelelő irányban elküldeni egy ilyen napmodell mellett, úgyhogy kiszakadjon belőle egy darab anyag és pályára álljon körülötte. Rettenetesen kicsi valószínűséggel. Hogyha ezt egy picit másképp vagy más sebességgel irányítod, akkor már nem ez lett belőle, hanem nem szakadt ki az anyag, vagy visszaesett, vagy eltávozott a végtelenbe, nem lett belőle bolygórendszer. Ezt már annak idején is érezték, hogy rettenetesen valószínűtlen jelenség. Van, aki azt szereti. Most is vannak ugye nagy viták, hogy hány bolygórendszer, vagy hány értelmes mennyire a világmindenségbe. Van, aki azt szeretné mondani, hogy mi vagyunk az egyediek, és akkor legyünk büszkék rá. A másik meg azt szeretik, hogyha mindenhol van valaki, ez ízlés dolga. Hát egy másik ötlet az volt, hogy rendszeres anyagkidobása. Forog a csillag, összehúzódik a gravitáció hatására. Egyre gyorsabban forog, egyre laposabb lesz. Ezért az egyenlítője mentén kidudorodik, és a kidudorodás leszakad úgy, hogy lesz egy olyasmi, mint a Szaturnusz gyűrű, egy ilyen körülötte kérénk anyaggyűrű, amik mennek tovább. Ez időnként megismétlődik, és akkor egyre messzebb menő gyűrűk lesznek. Azt nem tudták megmagyarázni, amikor újabb gyűrű leszakad, akkor a másik miért megy kijebb, de ezt hogy úgy képzelték, hogy dobálja kijebb, és utána valamilyen mechanizmus összeszedi ennek az anyagát egy-egy ponta, és lesz belőle bolygó. Mindesetre ezek a modellek azt mondták, hogy a bolygók anyaga az előzőleg benne volt a nap belsejében, tehát onnan szakadt ki valamilyen utómódon. Most már tudjuk, meg tudjuk határozni, milyen a bolygók anyaga, különböző izotópokat meg tudunk vizsgálni. A hidrogénnek kétféle izotópia az, ami gyakorlatilag előfordul, az egyik a közönséges hidrogén atom maga, ami egy darab proton, illetve a deutérium maga, ami egy proton és egy neutron. Ennek a kettőnek az arányát meg lehet mérni a napanyagában és a csillagközi anyagban, illetve itt a naprendszerbeli anyagban. A naprendszerbeli anyagban 10-5-en a deutérium per hidrogén arány, tehát minden 10-5-en az mennyi, az 100 000 hidrogén atomra jut egy deutérium atom. A napban 10-8-on ez az arány. Miért? Mert a napban folyó magreakciók a deutériumot elfogyasztják. A két deutérium mag ütközése magreakciós arány hélium lesz belőle. Hogyha az az anyag, amiből itt a bolygók vannak, meg a bolygóközi anyag megjárta volna a nap belsejét, akkor ebben sem lenne annyi deutérium. Ez az anyag garantáltan nem járt a nap belsejében, mert akkor kifőtt volna belőle a deutérium. De most ez kicsit ellentmondásban van azzal, amit mindig szoktak szépen lírai emlegetni, hogy csillagok porából születtünk. Ugye a mi anyagunk, amiből mi vagyunk, az megjárta a csillagokat. Megjárta, de nem a napot. A nehéz anyagok, a hidrogénem, héliumon kívüli anyagok, amiből mi vagyunk, a vas, meg a szén, meg a nitrogén, meg egyebek, ezek hajdani szupernováknak a belsejében szintetizálódtak ezek az atommagok. A szupernova robbanás dobta ki, és szórta el a körülöttünk levő űrbe ezt az anyagot. Némelyik atomtípus az nagyon speciális módon jött létre. Például kiszámolták, hogy a fluor az nem keletkezik egy közönséges csillag belsejében, az magában a szupernova robbanás pillanatában végbe menő magreakciókban keletkezik. Erre a fokrémgyártók még nem jöttek rá, pedig lehetne hirdetni a fluoros fokrémet, hogy a szupernovák termékével mosod a fogadat. Az például nagyon speciális módon keletkezik a fluor. Mindeset a nehezebb anyagok azok szupernovába keletkeztek. De a körülöttünk levő anyag, a hidrogén meg egyebek, az nem. Tehát az sem más csillag belsejében, se a nap belsejében nem járt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy voltak a mindenféle gázfelhők, amik főleg hidrogénből, héliumból álltak, amik az ősrobbanás idején jött létre, arra majd később majd lesz szó valami másik előadásom. És ezekből összeállt csillagok legyártottak nehezebb atommagokat, a szétrobbant, az beszemetelte a körülötte levő gázfelhőket a nehezebb atommagokból, azokból később összeálló csillagokban már nem csak tisztán hidrogén meg hélium volt, hanem voltak benne nehezebb atommagok is, és ezek egy része bement a napba, napban is van vas, meg szén, meg egyebek, ezek nem a napban keletkeztek, hanem a régi szupernovába, és az az anyagrész, ami nem ment bele a napba, körülötte maradt, abból lettünk mi. Mit lehetne még elképzelni? El lehetne képzelni azt, hogy jött a nap, és befogott egy gázfelhőt, átment egy ilyen gáz és porfelhőn, vitt magával egy darab anyagot, és abból lett a bolygórendszer. Ezt számítógépi szimulációk azt mutatják, hogy ez lehetséges, de megint nagyon valószínűtlen. Megfelelő formájú felhőben, megfelelő sebességgel kell bemenni, és megint csak nem az a valószínű, hogy utána a bolygórendszer keletkezik körülötte.
Ugye ezeket a modelleket még akkor dolgozták el, amikor csak egy szálnaprendszert ismertünk. Ezekből mind az következne, hogy nagyon kicsi a valószínűsége. Tehát nem látunk itt a környékben, teljes rendszerben nem lenne más naprendszer. Most már a környéken több száz exobolygót ismerünk, biztosan nem ezek a valószínűtlen modellek. Mi marad? Marad az, hogy az űr nem üres, mert a csillagok is gáz és por felhőből lesznek, tehát az az eredeti modell, amit az előbb mutattam, hogy csillagok és köztük semmi, itt volt, ez nem megy, itt is van mindenféle anyag, gáz és por. Ritkább, mint a csillagokban, ritkább, mint a naprendszer belsejében, de azért valamennyire.
Van egy ilyen adat, amit úgy átlagosan lehet mondani, az egész univerzumnak az átlag sűrűsége, a közönséges anyag, tehát nem a sötét energia, mert a sötét anyag, 10-29 gram per köbcentiméter. Ez durván úgy lehet mondani, hogy minden köbméterben van egy darab proton. Itt egy kicsit nagyobb a sűrűség, ugye mindenki tudja, hogy bennünk 10-20-valahányadikon darab proton van kilogrammonként, meg ilyesmi. Ez kicsit több, de a világegyetemnek az átlag sűrűsége körülbelül egy proton per köbméter. Na de itt, azért itt is van anyag. Tehát a csillagok és a körülöttek levő bolygórendszer egy közös gáz és porfelhőből lesz. Elkezd ez a porfelhő összehúzódni, besűrűsödik, a közepe sűrűbb, amikor az már elég sűrű és meleg, ugye összenyomott anyag fölmelegszik, begyulladnak benne a magreakciók, ami körülötte van, az abból lesznek a bolygók. Ez nagyjából megfelel a Laplace-féle modellnek, ami 1700-as évek végén kiokoskodott. És most üt be az a minki, amiről az előbb már beszéltem, a perdőek megoldás. Ez a modell nem tudja megmagyarázni, hogy miért olyan nagy a bolygóknak a perdülete, és miért olyan kicsi a csillagé. Ebből az következne, hogy amikor a felhő összehúzódik, a közepben az nagyon gyorsan forog, hiszen már addig is forgott, és itt középen akkor, mint a bizonyos műkorcsajáz, amit ilyenkor mindig kell emlégetni, az gyorsan bepörög, és hát körülött ott az anyag, az forog, de nem gyorsan. Hogy kerül ki az impulzus momentum a centrumból? A modellek azt mondanák, hogy a napnak, egy ekkora objektumnak 2 óra alatt kéne körbefordulni. Ki nézi a napfordulókat, azt mondja, hogy a nap az 25 nap alatt fordul körbe. Hova tette a perdületét? Elvitték a bolygók. De hogy tudja kiadni az űrön keresztül a bolygókra a nap az impulzus momentumot? Sehogy. Nincs rá mechanikai modell. Ez volt 100 éven át a naprendszerek keletkezési modelleknek a botrányköve. Nem tudták megmagyarázni a naprendszernek ezt az alapvető tulajdonságát. Nincs rá mechanikai modell, de van mágneses modell. Ezt a mágneses modellt 1940-es, 50-es években dolgozta ki Alfvén, aki később Nobel-díjat kapott a magnetohidrodinamikai munkásságért, aztán Hoyle is működötte ebben az ügyben. És miért van mágneses modell? Mert az anyag plazma állapotú. Ez a por, gáz, ami a naprendszert kitölti, ez nem atomos, hanem plazma állapot anyag. Mi a plazma? Erről már emlékeztem, ionizált anyag. Ugye az atommagok körül kering egy vagy több elektron, attól függ, hogy milyen atomról van szó, le lehet szakítani róla külső erőhatással egy vagy több elektront. Lehet teljesen lecsupaszítani az atommagokat, és akkor csupasz atommag marad. Egy hidrogén atomat viszonylag egyszerűen a egy darab elektronja van, elveszük tőle, marad egy darab proton. A többi atomnál többet kell egy kicsit ügyködni. A napban vannak például vasatomok, egy vasnak 26 elektronja van. 8-szorosan, 6-szorosan, 10-szeresen ionizált vasatomok vannak, ami azt jelenti, hogy 26 elektronból ennyit elvettünk, és ennyi pozitív töltése marad annak, de azért még maradt körülött egy csomó elektron. Jóval nagyobb energia kell ahhoz, hogy egy vasatomról az összes elektronját leszedjük, és ott maradjon a 26-szoros pozitív töltésű atommag. Mindesetre a többi kevésbé ionizált atomok, tehát atommagok, atomtörzsek, amiből hiányoznak elektronok, meg az elektronok a keverék, ez a plazma. A naprendszer anyaga, vagy ezért meg a gázfelhőnek az anyaga is plazma. Na miért is? Itt most vannak olyan részek leírva, amit most itt nem kell nekünk, hogy is jött össze a gázfelhő, majd erről talán máskor. Amikor a gáz és porfelhő forog, és a gravitáció elkezdi összehúzni, akkor fölmelegszik. És a fölmelegedés hatására, részben surlódás, részben a keletkező sugárzásnak az ionizáló hatására az anyag egy része ionizálódik. A forró anyag ionizálódik, és plazma lesz belőle. Most ugyanakkor ezt a porfelhőt betöltötte valami gyenge mágneses tér. Van egy ilyen globális galaktikus mágneses tér, ami nagyon gyenge. És itt érvényes a plazmának a következő nagyon furcsa és nagyon hasznos tulajdonsága, úgynevezett befagyás tétele. Egy jól vezető plazmában az erővonalak befagynak az anyagba. Úgy lehet elképzelni a mágneses erővonalakat, megint csak egy feledés elképzelte, mint gumiszálak. Itt a Úgy szoktuk rajzolni, hogy ha ritkán vannak az erővonalak, akkor gyenge a tér. Ha sűrűn vannak, akkor erősebb a tér. Itt a ritka anyag, és minden egyes anyag szemcsén átmegy valami erővonal. Ha az anyag összehúzódik, akkor viszi magával az erővonalakat, és akkor ugyanaz az anyag besűrűsödve, akkor ott sűrűbben vannak az erővonalak, tehát erősebb a tér. Ezt nyilván le lehet vezetni matematikailag anélkül is, hogy az erővonalak fogalmára hivatkoznánk, de így nagyon szemléletes, ha összehúzódik, akkor viszi magával a gumiszálakat, és ott sűrűbb. Lényeg az, hogy így alaposan megnő a térerősség, egy nagyon gyenge teret az anyagnak az összehúzódása fel tud erősíteni. Fordítva, hogyha nem az anyagnak a mozgására koncentrálunk, ami viszi magába az erővonalakat, hanem az erővonalaknak a mozgására, amit mágneses és elektromágneses alapon ki tudunk számítani, akkor úgy is mondhatjuk, hogy a mágneses erővonalak, mint gumiszálak viszik magukkal az anyagot. Aki mostanában a sarkifényt próbálta megnézni, hogy az mire is számított. A napból kilógtak bizonyos erővonalak, és ott annak mentén mozogtak elektromos töltött részecskék, és ezek az erővonalak egyszer csak elszakadtak és átrendeződtek, ezt nem mutatom valami rajzon majd, és mint a parittya összehúzódott, mint egy gumiszál összehúzódtak bizonyos erővonalak, és vitték magukkal azt a plazmafelhőt. És a plazmafelhő így kicsapodott, a napból így jött kifelé. Szerencsénk volt, éppen erre voltunk, elérte a földet az a plazmafelhő. Tehát ez a befagyás tétel, ez nagyon szemléletesen meg tud magyarázni egy csomó magnetohidrodinamika jelenséget. Tehát mi történt? Ez a forgó gázfelhő elkezdett összehúzódni, és vonzotta be a környékre anyagot. Nyilván, amikor forgott, akkor az egyenlítő síkjában, tehát kialakult a forgás miatt egy kitüntetett sík, ebben a síkban itt kifelé gázkidobás volt, centripetális erő rögte ki fel az anyagot, a sarok irányából viszont húzta befelé. Tehát így gyűlt ide a közepe felé, miközben körülte kijött egy gázkorong. Az ionizált anyag miközben ment kifelé a síkban, vitte magával a mágneses erővonalakat is. És a mágneses erővonalak így lógtak ki ebből a központi csillagból, és feltekeredtek, mert nyilván a középső rész az gyorsabban forgott, mint ami körülötte volt. Na, de az erővonalak úgy viselkednek, mint a rugalmas gumiszálak. És amikor képzeljük el, tehát ezeket az így feltekeredett szálakat, mi történik, milyen erő hat, ez a gumiszál ki akar egyenesedni. Ezért itt ezen a részen erre felé ható erő van, itt viszont vissza. Felgyorsítja a külső zónában levő anyagdarabokat, és ezt pedig lelassítja. Ebben a modellben az következik, hogy a csillagnak a forgása lelassul, miközben ez a körülötte levő kidobott gázkorong, ionizált korong, az gyorsulni fog. Nyilván most már jönnek a kepertőnek, hogy gyorsabban forog, akkor távolabbi pályára áll, és így akkor egyre messzebb megy, és ezzel a mechanizmussal sikerült exportálnunk a centrumból az impulzus momentumot, a perdületet a külső részre. Ezzel a modellel sikerült Alfvénynek és Hollynak a 40-es, 50-es években megmagyarázni azt, addig mechanikailag érthetetlen paradoxon, hogy is történik az, hogy a naprendszer külső részében van az impulzus momentum. A naprendszernek a puszta keletkezése is csak azon az alapon érthető meg, hogy a naprendszernek az anyaga az nem por, nem mechanikai anyag, hanem plazma, amelyben a fő mechanizmust a mágneses erők adták. Tehát egy sikeres elektrodinamikai magyarázat van most már a kezünkben, amivel a naprendszernek a keletkezését meg lehetett érteni. Itt van néhány rajz a plazmáról. Ugye az ionizációhoz mi kell? Itt van egy atom, kering benne egy elektron valamelyik pályán. Ha kívülről megérkezik egy foton, ad neki valamekkora delta energiát, tudjuk, hogy hászor nő. Nő a frekvencia, hát pedig a Planck állandó, ennyi energiája van. Hogyha az energia pont megegyezik az atomnak a két energiaszintje közötti energia különbséggel, akkor az elektron felugrik a magasabb pályára. Később persze visszaugrik, és akkor kisugároz ekkora energiájú foton. Hogyha ennek a fotonnak olyan nagy az energiája, ez a delta E, ez nagyobb, mint az ionizációs energia, akkor ezt az elektron teljesen le tudja szakítani. Ez ugye a hidrogénnél 13,6 elektron volt, tehát ez konkrét szám. Ez körülbelül 10-szer akkora, mint a közönséges kémiai reakciókban használt energiák, tehát ehhez kicsit meleg kell, vagy bizonyosságra koncentrálni az energiát. Közönséges kémiai reakcióban ez nem nagyon történik meg. De például elektromos kisüléssel lehet ilyesmiket csinálni, mert le lehet szakítani az elektronot, és akkor elmegy, akkor külön marad a proton, meg külön szállodik az elektron. Így jön létre a plazma. Más atomoknál kevésbé vannak kötve a külső elektronok, tehát ennél jóval kisebb energiával is le lehet szakítani egy-egy külső elektronot, és így ionizálódik az anyag, plazma lesz belőle. Tehát ebben a plazmában akkor elektronok és részben vagy teljesen ionizált atomok vannak.
Ugye a plazmában elektromágneses mezők vannak, egy ideális plazmában elektromos mezők nincsenek, tehát ki is húztam az elektrót. Miért? Mert a plazmában szabadon mozgó elektromos töltések vannak, ha fellép egy elektromos tér, az elkezdi mozgatnia a részecskéket, hiszen elektromos tér hatására megindul az áram, és azt lehet kiszámolni, hogy úgy mozognak a töltések, hogy ennek hatására pont kikompenzálódik az elektromos tér. Egy ideális plazmában tehát nincs elektromos tér, csak mágneses. Egy nem ideális plazmában abban van némi elektromos tér is, de lényeg akkor is a mágneses tér. Az elektromos töltések az elektromos térnek a forrásait, az erővonalakat úgy lehet rajzolni, hogy pozitív töltésben mennek a negatívba. A mágneses töltések nem léteznek. Tehát a mágneses erővonalak azok a semmibe mennek, tehát mit tehetnek? Vagy körbe kunkorodnak önmagukba, vagy pedig így elmennek a végtelenbe. Ilyen jellegű a mágneses erővonalak. Ugye a legközönségesebb esetben egy drót körül, itt megy a drót, akkor ezt körülveszik az elektromos, a mágneses erővonalak. Van egy nagyon érdekes jelenség, az átcsatolás. Magyarul nincs rá pontos szó, reconnection-nek hívják angolul. Mondjuk egy ilyen kunkori erővonal képnél előfordulhat itt szemléletesen, hogy az erővonalnak egy két távoli pontja összeér. És akkor a következő részben azt fogjuk látni, hogy ez itt szétcsatolódik, ez a pont ketté válik, és itt külön létrejön egy ilyen kis mágneses karika, és ez az erővonal, ami meg itt van, ez pedig mint egy rugalmas szál kiegyenesedik és odébb megy. Tehát időben így változik a mágneses erővonalaknak a képe, ez nagyon gyakran előfordul. Ilyen volt például az a átcsatolás is, ami ezt a bizonyos plazmafelhőt kidobta. Ugye képzeljük el most erre rá a plazmafelhőt, ami a befagyás tétele miatt hozzá van ragasztva az erővonalakhoz. Egy ilyen vonás, mint egy tarítja, errefele elkezdi kihúzni ezt az erővonalat, és kidobja errefelé magával a plazmafelhőt, aztán az előbb-utóbb megérkezik a Földhöz. Mindesetre ennek alapján dolgozták ki a magnetohidrodinamikának a tudományát, ami tehát hidrodinamika folytonosan folydogáló anyagról szól, és ez az anyag, ez ugye plazma, tehát lényegében pozitív ionokból és elektronokból áll, és mágneses terek vannak benne. Ennek az együttes egyenletrendszere igen bonyolult, de kiterjedt fizikai tudományák foglalkozik azzal, hogy ennek az egyenleteit megoldják. Ennek gyakorlati alkalmazása is vannak. Ugye mindenki tudja, hogy már 50 éve ígérik a fizikusok azt, hogy végre meg fogják csinálni a fúziós reaktort, a hidrogénbombát már csináltak, de a fúziós reaktort már akkor úgy ígérték, hogy 30 év múlva meg lesz, amikor én ezt először hallottam, pedig az már elég régen volt. Most is úgy ígérik, hogy 30 év múlva már lesz, vagy 50 év múlva már a hálózatban is termelnek áramot a fúziós reaktorok. Itt a fiatalok majd még meg fogják érni, hogy 50 év múlva, és azt fogják ígérni, hogy 50 év múlva meg lesz. Mindenféle technikai bonyodalmak vannak. Van egy nevezetes magnetohidrodinamikai könyv, amelyben felsoroljuk azokat a problémákat, hogy miért nem lehet. 42 féle instabilitást tudtam számolni, aztán már nem számoltam tovább. Annyiféle instabilitást lép fel a mindenféle plazmákban, amik mintha összeesküdtek volna, pont arra igyekeznek, hogy ne sikerüljen nekünk a pakomakokban magfúziót csinálni. Elkezd csapkodni hozzáig a falhoz, stb. Mindenféle bonyodalmak vannak. Na mindesetre ez a tudományág, ez szerencsésen és sikeresen le tudta írni a naprendszernek a keletkezését, és a mai naprendszernek a működésére is alkalmas. Tehát egyrészt a keletkezésről már beszéltünk, a mai naprendszer is egy ilyen. Van a KFK-ban egy fizikus, aki a mindenféle űrszondáknak a tervezésével foglalkozik, és tart az egyetemen előadásokat a naprendszerről. Mindig azzal kezdve, a naprendszer egy plazma jelenség. Mellékesen még vannak benne itt az ilyen szilárd dolgok, mint a bolygók, de az nem érdekes. A naprendszer az plazmából áll. És ezt úgy is szoktam mondani, hogy az űrszondák nem unatkoznak két bolygó között. Mert ott a lényeg. Két bolygó között ott a plazma. És miközben mennek a szondák hónapokon, éveken keresztül, mérik a plazmának a sűrűségét, elosztását, mágneses terét, stb. Mostanában, mivel spórolnak, azóta az űrszondákat időnként kikapcsolják két bolygó között. Ezek a fizikusok mérgesek is emiatt. Csak a szerencsétlen bolygókat nézi meg a szonda. Honnan van ez a plazma felhő? Hát egyrészt maradt régről. Elég ritka az anyag, akkor nem lesz rekombináció. Rekombináció azt jelenti, hogy a plazmában az elektronok megtalálják az atomokat, megint beállnak körüljük pályára. Ha elég ritka az anyag, akkor viszonylag ritkák az ütközések, és akkor hiába az lenne az alapállapot, hogy összeállnak az atomok, a külön szaladgálva maradnak az elektronok, meg a ionizált atomok. De ma is keletkezik plazma, és ennek a forrása a nap. A napból folytonos plazma kiáramlás van, ez amit napszélnek hívunk. Ez olyan nagyságrendű, hogy másodpercenként körülbelül 1 millió tonna
anyag jön ki a napból, csak a nap az elég nagy, hogy neki ez meg se kottyan.
Nekünk ez kicsit sok lenne. Tehát ennyi, lényegében proton és elektron áramlik ki radiálisan a napból.
Illetve, hogy pontosan gömbszimmetrikus vagy nem gömbszimmetrikus, ezt ugye mostanában kezdték mérni. Vannak olyan űrszondák, amik most már nem csak a naprendszer síkjában keringenek, elég sok energiabefektetésre és ugye sintamanőverekkel megcsinálták, hogy kiemelkedjenek a naprendszer síkjából, és a napnak a pólusai felül is megnézzék, hogy
mi van ott, és méricskélték arra fele is a napszeret, meg egyéb lukat, érdekes dolgot találtak.
Nem gömbszimmetrikus ez a kiáramlása a napból.
Megy kifelé a napszél, viszi kifelé ezeket a plazmanyagokat, a bolygók lényegében benne keringenek ebben a napszél zónában.
Definíció kérdése. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy az egész naprendszer lényegében a napnak a légköre, és abban itt ott keringenek ilyen kis szirálizék. Tehát a nap és a bolygók között ott van a nap légkörnek, ez a külső radiálisan kifelé áramló zónája. Meddig tart ez? Ne felejtsük el azt, hogy a csillagközi űrt is kitölti plazma. Az jóval ritkább, mint a naprendszeren belüli, de azért ott is vannak egyrészt ionizált atomok, de van plazmaanyag is. Ahol a kettő találkozik, ott létrejön egy érdekes lökéshullám, egy tartományhatár. Ajánlom mindenkinek ezt a kísérletet, aki magától még nem csinálta. Vízszintes aljú mosogatóra tessék vizet ereszteni. Mi történik? Itt folyik le a víz, és elindul radiálisan kifelé ott a lérkezet, és körbe meg lehet figyelni körülte egy nagyjából, ha jól kinyitjuk, akkor 15-20 centi sugarú körben radiálisan megy kifelé a folyadék, és itt van egy dudor. Van egy ilyen lökéshullám, egy frontzóna, és ha pontosan megméricskedik, akkor utána itt már más sebességgel áramlik a folyadék. A magassága is más, ezt nem sikerült itt pontosan elrajzolni, más a magassága. Hát van egy olyan zóna, ahol az eredeti áramlást tartnék kifelé, az hirtelen feltorlódik, megáll, és onnantól kezdve másféle áramlás megy tovább. Még izgalmasabb, hogy ez nem vízszintes alapra ereszti az ember, hanem beteszünk egy ferde, nem, konyhai eszközt, egy tepsit vagy nyelfenét, akkor egy ilyen parabola jellegű front alakul itt ki, tehát ide leesik, és innen elindul fölfelé, ez a frontzóna, ez ilyen furcsa kupszelet formájú lesz.
Na, valami ehhez hasonló történik a naprendszer külső zónájában is. A napból kiáramló anyag megy radiálisan kifelé, és nyilván lassul meg. És egyszer csak szépen beleütközik itt a körülötte levő a csillagközi anyagba, a galaktikus anyagba.
Lefékeződik, feloldódik, és utána már nem lehet látni, hogy ez most ez a hidrogénatom, ez a napból jött, vagy azon kívülről, nincs ráír, vagy honnan származott, addig, amíg ment kifelé volt neki radiális sebesség, akkor tudjuk, hogy ez a napból jött.
Ez a frontzóna, ez hogy megállítja, és ott megszünteti ezt az egyediséget. Ez a zóna, ez valahol a nagy bolygókon kívül van, és ugye a naptevékenység miatt, ugye a nap 11 éves periódusra változtatja az aktivitását, egyebek között ezt a anyag kidobását is változtatja. Számítások azt mutatják, hogy ez a buborék, ami a fronton belül van, ez pulzál, ez hol fölfúvódik, hol visszahúzódik. A Pioneer szondák egyike, most ezt több ellentmondó jelentést olvastam, nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet. Azt hallottam, hogy ő már átment ezen a frontzónán, aztán alap szusszant egyet, és a frontzóna utolérte, és hátulról áthaladt a szondán, és most akkor a nap már megint gyengíti a tevékenységét, és most megint ki fog menni rajta. Hát már nem túlságosan sok műszer működik rajta, de az utolsó biteket is próbálják kicsavarni abból, amit a szondák mérnek. A másik három naprendszerből kifelé tartó szonda is majd találkozni fog ezzel a frontzónával, adja Isten, hogy küldjenek ott információkat. És utána aztán majd kiérnek, és megnézik, hogy mi van azon kívül. Hát nyilván valami más sűrűségű, esetleg más anyag összetételű az a galaktikus anyag. Ez a napszél, amit betölti ezt a buborékot, az lényegében megegyezik összetételben a nap felső zónájának az anyagával. A nap elég jól össze van keverve, tehát nagyjából mindenhol jön el az összetétel egészen a centrumig, ahol folyik a magfúzió. Tehát ez lényegében a napnak az anyaga egyenletesen szétkenve a naprendszerben. A külső anyagnak kicsit más lehet az izotóbb összetétel, tehát például arról is észre lehet venni, ha kiérünk ennek a külső részébe. Ebben a buborékban vannak belső buborékok, amit az egyes bolygók csinálnak maguk körül, mert van egy mágneses tere. Ezt az ábrát is biztos mindenki ismeri, ez itt a Föld és a Földnek a mágneses tere. Az erővonalak, mágneses erővonalak, úgy szoktuk rajzolni, hogy a északi pólusba jönnek ki, nyilván belül a Földön belül záródnak ezek a vonalak, tehát a mágneses erővonalaknak nincs kezdete. Itt vannak az erővonalak, és aztán kijebb már egy kicsit messzebb kell húzikálni az erővonalakat, még kijebb így messzire nyúlnak. És a napból kijövő erővonalak pedig ezt az egészet így körülveszik. Van egy ilyen zárt buborék, aminek itt a frontja. Itt lényegében ez olyasmi, mint ez a külső galaktikus tartomány. A belső mágneses teres plazmás zóna ütközik a külsővel. Ha ideális plazma lenne, akkor ez a belső tartomány ez nem keveredne a külsővel. A külső részben érkező napszél egyszerűen megkerülni az egészet és menne tovább, és ami meg belül van, az élni a saját önálló életét. Ehhez hasonlóan nem mágneses hidrodinamikában is van. Biztos láttak olyan ábrákat, hogy a repülőgép szárnya körül hogy alakul ki az örvény. Ott meg lehet festeni, tehát ilyen szélcsatornákban lehet is meget csinálni, megfestik a, vagy nem szél, hanem vizes csatornákban, megfestik a folyadékot, és ha megfelelő körülményeket teremtenek, akkor van egy olyan zóna, ahol a színes folyadék kering a szárny körül, míg a többi az egyszerűen megkerül az egészet. Tehát a folyadék egy része külön válik a többitől, és ott kering, és a többi folyadék az pedig kikerüli. Ez lenne ideális folyadéknál, súrlódásmentes folyadék, illetve ideális végtelen vezetőképességű plazma esetén. Nem ideális esetben ez egy hozzávetőleges kép, és aztán mi történik? Hát az a színes folyadék egy kicsit keveredik a külsővel, és előbb-utóbb feloldódik és elkenődik. Hát itt is a külső zónából bejön anyag, és ebből meg kifelé is kimegy. Tehát nincs teljes elzártság, de azért ez a buborék elég jó, és elég jól megvéd bennünket a közönséges napszélnek, meg egyáltalán a külső plazmának a hatásaitól. Nyilván, amikor a nap beerősít, akkor beér nyomja ezt a frontot, hogy egy nyomásokkal lehet operálni, mint a hidrodinamikában, akkor ezt beér nyomja, közelebbjön, megérkeznek itt a részecskék, lejönnek a sarkok környékén, aztán látjuk a sarki fényt. Itt van egy másik érdekes jelenség, itt ezek az erővonalak, ahogy találkoznak, itt szoktak ezek az átcsatolódás jelenségek lenni, amit az előbb mutattam. Tehát ha ideális lenne a helyzet, akkor szépen így mennének párhuzamosan végtelenbe ezek az erővonalak. Gyakorlatban ezek így mocorognak, összeérnek, egy-egy ilyen szakasz le tud válni róluk. Próbáltak űrszondákat ilyen helyekre irányítani és kimérni ezeket a jelenségeket, ha éppen szerencsék van, akkor éppen arra járnak, amikor egy ilyen mágneses átcsatolódás történik. Mérések szerint az egész így lobog. Megint hasonlít, a zászlóhoz lehet hasonlítani, hogy a zászló mellett is két oldalt így eláramlan a szél, de ahelyett a zászló lobog. Kálmán Tódor számoltak ezeket az instabilitásokat, aminek hatással leválnak mindenféle örvények, ugyanígy a bolygóknak ez a mágneses csóvája is lobog. Nagyobb és erősebb mágneses terű bolygóknak olyan hosszú csóvája van, például a Jupiternek a csóvája az túlnyúlik a Szaturnusz pályáján. Tehát olyan hosszú ez a csóva, hogy itt már a következő bolygó, és már ha éppen szerencsével, akkor bele tud menni ebbe. Csóvába. Még egy helyen, nem a naprendszerben, hanem a csillagközi térben nagyon érdekes és fontos szerepe van a plazmáknak és a plazmák közti frontoknak, ez pedig a csillagképződés katalizálása. Már jó régen kidolgozták ezt a modellt, és látni az égen ilyen típusú jelenségeket. Van egy frissen keletkezett csillag, ami erős sugárzást bocsát ki, egyebek között ultraibolya sugárzást is. Az ultraibolya sugárzás már elég erős ahhoz, hogy a hidrogénatomokat ionizálja. Körülötte atomos hidrogén költöttek itt az űrt, tehát nem plazma, semleges hidrogén volt. Megérkezik az ultraibolya sugárzás, elnyeri a hidrogénatom, és leszakad az elektronja, tehát plazmává válik. Ez azt jelenti, hogy a csillag maga körül létrehoz egy táguló buborékot, amelyen belül ionizált plazma van, és azon kívül pedig ionizálatlan hidrogén. Ez a front, ez ha szerencsék van, ez gömbszimmetrikusan tágul. Most a körülötte levő hidrogén az nem teljesen egyenletes. Tegyük fel, hogy van benne egy kisebb csomó. Tehát itt sűrűbb az anyag. Egyéni szociális probléma, a történeti esetlegessége, vagy rossz kell, hogy mondanak ide. Ez véletlenül ott egy kicsit sűrűbb. Megérkezik ez a front, a sűrűbb anyagban lassabban halad. Itt gyorsabban megy, itt lassabban halad, így kicsit hátrahajlik, és ha megyünk tovább, akkor már így ilyen visszafelé hajló tartomány veszi körül azt a sűrű zónát.
Ezt hívják elefántormánynak. Mindenféle csillagászati könyvekben meg
fényképgyűjteményekben lehet látni ilyen szép objektumokat, egészen hosszú elefántormányok tudnak itt kialakulni. Tehát a front tovább ment, és itt maradt benne a sűrűbb zóna, és e körül még itt az ionizálatlan hidrogén. No de az ezeken a frontokon nyomás van. Az ionizált anyag nyomást fejt ki erre, elkezdi összenyomni ezt az elefántormányt egyre keskenyebbre. Ez a gáz felhő, ez
mondjuk akkora volt, mint 3x4 naprendszer.
És ennek a mechanizmusnak hatására elkezd összenyomódni, és ha elég szerencsénk van, és eléggé nyomja, akkor itt belül annyira összenyomja, hogy ott kigyullad egy új csillag. Később aztán itt létrejöhet egy ilyen összeérés, leválik ez a zóna, itt megy tovább ez a front, és létrejöttek egy új csillag, ami ez a összenyomással keletkezett. Így módon egy erős, nagy intenzitású, ultraviolett fényt kisugárzó csillag maga körül, a környező űrben, a semleges hidrogénben újabb csillagoknak a létrejöttét tudja katalizálni. Ez a csillagképződésnek az egyik érdekes mechanizmusa. A számítások szerint ez a galaktikus spirálkarokban történik, megy a spirálkar, ez egy ilyen sűrítő hullám, annak a sűrítése létrehoz néhány csillagot, és azoknak a sugárzása újabb csillagokat kelt maga körül. És így aztán a galaktikus spirálkar, mint a neon reklám kigyúlod, ugye nem arról van szó, hogy csak ott van csillag, és a spirálkarok között nem, csak az nagyon népszerűsíti magát, hogy sok fényes csillag van, és ezért az messzire látszik, hogy ott a spirálkar. Na, ilyen mechanizmusnak keletkezne. Na, ennyit a plazmáról. Most röviden szeretném áttekinteni azt, hogy elején volt erről szó, hogy kísérletileg, elméletileg mit gondol az ember Földön, űrben. Mit tudunk mondani arról, hogy elméletileg mit tudunk mondani, hogy ott, ahol nincs semmi, ott akkor mi van? Egyrészt, megismétlem azt, ami már volt, de aztán előbukkannak az új jelöltek arra, hogy mi lehet ott, ahol nincs. Hát először is azt mondjuk, hogy van atomos anyag, hát a por. Mi van a naprendszerben, ott, ahol, amit világűrnek nevezünk, nyilván van por. Állatok, fény, stb. Poron szóló. Por mi az? Kis szilárd testeket jelent. Van egy ilyen modell, amit az űrszondáknak a mérései alapján állítottak össze, illetve elméleti modellek, naprendszerek keletkezésre, stb. Ez a különböző méretű kis szemcséknek az eloszlását jelenti logaritmikus skálán. Minél kisebb, annál több van belőle. Minél nagyobb, annál kevesebb van belőle, de ennek a meredekségét elméletileg megjósolták, és kísérelték, és kimérték, és stimmelt, tehát ez elég jó modell. Bécsi Szaniszló összes művehéz kell fordulni, hogyha ilyesmit akar az ember nézegetni. A kis részecskék azok porszemcsék, nagyobbak azok már meteorok, vagy ez hasonló szemcsék, aztán megyünk tovább, és hát folytonos az átmenet, valahol az ember elkezdi már kisbolygónak tisztelni az illető objektumot, hogyha már elég nagy, aztán itt már vannak a nagybolygók. Itt azért vannak ilyen huplik rajta, mert mondjuk a Szaturnusz és a Jupiter közötti méretű objektum nincs, tehát ott akkor leesik a gyakoriság, aztán hirtelen lesz egy darab, ami olyan nagy, mint a Jupiter, utána meg nincs tovább semmi. De ezt a körbét, ezt elég jól tudjuk elprodukálni. A modellek azt mutatják, hogy a porszemcse eloszlás önreproduktív. Tehát azt jelenti, hogy a kis szemcsék összeütköznek, akkor összeragadhatnak nagyobbakká. Nagyobbak ütközése viszont kisebbekre szakítja szét, és hogyha ilyen az eloszlás, akkor ez tartósan fent tud maradni. Tehát ez az eloszlás, amit elméletileg megjósoltak, és kisebbek is kimutatják, ez azt jelenti, hogy a naprendszer szilárd anyaga már egyensúlyba került. Annak idején, amikor keletkezett, és mindenféle kavargások voltak, akkor nem ilyen volt, ehhez az egyensúlyi állapothoz tartott, és ezt már nagyjából elérte, ami dinamikus egyensúly, tehát egy-egy szemcsi az szétszakad, másik összeállnak, de az átlag az marad így. B dolog, hát még van másfél atomos anyag, ritka gáz. Oké, ez is van szanaszét az űrben. Amiről már beszéltünk, ionizált atomos anyag, az plazma. Az is van az űrben. És ide kell besorolni azt, amit kozmikus sugárzásnak hívunk. Az nem a naprendszeren belül eredetű, messzi kintről az űrbe jön, de szintén lényegében protonokból áll, azaz hidrogénatomokból. A mai modellek szerint ezek szupernova robbanásokban keletkező nagy energiájú részecskék, amik szaladnak szanaszét, és a galaktikus mágneses terek össze-vissza keverik őket, tehát ezért minden irányból egyformán fognak bombázni bennünket. Amikor a kozmikus sugárzást felfedezték, akkor még nem tudták, hogy ez naprendszeren belüli vagy naprendszeren kívüli eredetű. Talán hallottak már többen a tél effektusról, ami nagy magyar felfedezés lett volna. Hogy lehetne kimutatni azt, hogy naprendszeren belüli jelenségről van szó? Hát például, hogy éves periódusú változást mutat. A Föld megy a nap körül, és akkor időnként változik. Hát naprendszer egyik zónájában jön a sugárzás, akkor időnként erősebb, időnként gyengébb. Az 50-es években a KFK-ban kimutatták azt, hogy télen jóval nagyobb a kozmikus sugárzás intenzitása, mint nyáron. Hát már készültek Stockholmban Nobel-díjért. És akkor valaki a következőt mondta, hogy elnézést, azért nézete körül, télen esik a hó. Az épület tetejére leesik a hó, a hóban víz van,
a vízben protonok vannak, hidrogénatomok. Jönnek a kozmikus sugarak, és szólódnak a protonokon, és ezzel másodlagos sugárzást keltenek benne a laboratóriumban. Ezért nem kaptak Nobel-díjat.
És a kozmikus sugárzás a pillanatnyi tudásunk szerint az szupernovákból jön, de itt benne itt is a naprendszerben. Itt is jár, viszonylag ritka, de jó nagy energiájú objektumok vannak benne. Na hát jönnek az izgalmasabb dolgok,
nem atomos anyagok, ezek között, ezek ugye mindenféle mezők.
Mező és anyag csak folytonos eloszlású anyag. Legközönségesebb és ismertebb az elektromágneses mező.
Mit jelent az, hogy mező és anyag? Hát van neki energiája, ezt tudjuk, lehet fűteni a mikrohullámosütőbe. Impulzusa, fénynyomás,
aki napvitorlásos cifiket olvasott, azt tudja. Van perdülete, hát az előbb már megbeszéltük, hogy az Alfvén modellben az elektromágneses mező perdülete adódott át a bolygóknak, nyomás gyakorol, és így tovább. Dinamikát a megfelelőjeltek írják le.
Már többféle elektromágneses mező fordul elő abban, amit mi világbőnek hívunk. Az első, amiről már volt, hogy helyi források. Hát a napnak, földnek, mágneses tere, és így tovább, magának a plazmának a mágneses tere. Aztán távoli források, elektromágneses hullámai. Aki már választott csillagát a szerelmével, az tudja, hogy messzi csillagokból érkeznek az elektromágneses hullámok. Hát ez is itt van, a betölti a... Hát egyszer már korábban említettem, hogy a Newton korában is tudták, hogy itt van a naprendszerben a fény is, csak azt nem számolták bele az anyagba. Most már beleszámoljuk, hiszen tudjuk, hogy az is anyag. Ami viszont izgalmasabb, hogy kozmikus háttérsugárzás is itt van. Kozmikus háttérsugárzás, azt a mikrohullámú tartományban fedezték fel. Ez egy Planck-féle feketetes sugárzás, amit a fölizított test kibocsát Planck-nak ez a képlet, ami ennek a mérgörbének az illesztéseként sikeresen magyarázta meg ennek a görbének a lefutását. 1900-nak karácsonyan készített el Planck ezt a képletet, és ebből lett ezt nekésül a kvantumelmélet. Erre egy paraméter van, a hőmérséklet. Ezt a mért sugárzást lehetett illeszteni 2,7 kelvines, itt még van néhány tizedes egy, ehhez lehetett illeszteni. Nyilván nem tudjuk az egészet kimérni a gamma sugárzástól kezdve egészen a rádióhullámokig, de ennek a maximum az van a milliméteres, centiméteres rádióhullámoknak a tartományában van, és ez felel meg annak, hogy 2,7 kelvines. Ennek a legmegdöbbentőbb tulajdonság az, hogy 4/10-es pontossággal egyformán érkezik minden irányból. Az 5. tízesben már vannak különbségek, és ugye ezt mérték ki annak idején ezek a mindenféle érdekes szondák, a COBE meg a MEP szonda, amik alaposan feltérképezték ennek a háttérsugárzásnak az eloszlását. Ezt úgy tessék elképzelni meg a pontosságát, hogy lenne egy ilyen asztal, ami annyira sima, hogy milliomod milliméternyi kidudorodások vannak rajta. Hát, szóval azt már nagyon simának tekinti az ember, és azt rajzolják le szintvonalakkal, amikor közlik azokat a térképeket, hogy itt sötétebb, ott világosabb, biztos látnak is a képeket, hát azok az icili-picili kis dudorok és annak a szintvonal rajzai. Mert az ember rögtön azt kérdezi, hogy hol van az a 2,7 Kelvin hőmérsékletű fekete test, ami ezt a sugárzást kibocsátotta, nem látunk ilyet sehol. Nyilván ez nem egy mostani szilárd testtel egyensúlyban levő sugárzás, hanem az ősi tűzgömbnek, amiről majd részletesen beszélek egyik előadáson, annak a vízfénye. Tehát ez a nagy bumnak az egyik bizonyítéka. Gamow és munkatársai 1948-ban megjósolták ennek a tulajdonságait, 64-ben kimérték a háttérsugárzást, és ez a nagy bumnak az egyik bizonyítéka. Ennek a sugárzásnak az energiasűrűsége az nagyon kicsi. Atomos anyagnak a sűrűségéről azt már mondtam, hogy körülbelül egy proton van egy köbméterben, akkor ki lehet számítani a MC négyzet alap, hogy mennyi energia van egy köbméterben. Ennek a sugárzásnak is ki lehet számítani a Planck képletek alapján az energiasűrűségét. 4 nagyságrenddel kisebb a kozmikus háttérsugárzásnak az energiasűrűsége, mint az atomos anyagé. Tehát mondhatjuk, hogy nem számít. De ha visszafelé követjük az időben a történetet, akkor korábban a sugárzásnak jóval nagyobb volt az energiasűrűség. Az atomos anyagnak a sűrűsége és a világegyetem tágulásával csökkent, sugárzás egy gyorsabban csökkent, most a sugárzás jóval kisebb, régebben viszont a sugárzás dominált. Volt egy ilyen bizonyos korszak, körülbelül 300-400 ezer évvel a nagy bum után, amikor a kettőnek egyforma volt az energiasűrűség és azelőtt a sugárzás, tehát ez a most jó, ott van, és nem túlságosan érdekes sugárzást játszotta a főszerepet a világegyetem dinamikájára. Erről majd lesz szó később. Rögtön felhívom a figyelmet, hogy ezzel újjászületett az éter. Az éter lett volna az a hipotetikus anyag, ami kitölti a világegyetemet, és nagy pontossággal megvalósítja az abszolút teret. és ahhoz képest lehetne méricskélni az objektumok mozgását. Keresték a Földnek a mozgását az éterhez képest, de nem találták. A háttérsugárzáshoz képest kimérték. Hogyha mozgunk a háttérsugárzáshoz képest, az egyik irányból a Doppler effektus miatt vörösebb, másik irányból viszont kékebb, ha nem csak két irányt nézzünk, hanem oldalt, és akkor koszinuszos eloszlást kapunk. Ez a nagy égi koszinusz, amit kimérték annak idején. És ezzel megmutatjuk, hogy a Föld a háttérsugárzáshoz képest kb. 700 km/s a sebességgel mozog. Kérdés, hogy akkor Einsteinnek nem volt igaza a söprőzéssel, erről majd részletesen fog beszélni,
nyilván igaza volt, csak ezt akkor finomabban kell meggondolni, hogy ez ugyanaz éter újjászületése, de ez nem ugyanaz az éter. De ennyit az elektromágneses mezőkről, van más mező is, ami még izgalmasabb.
Pillanatnyi tudásunk, ugye ez elméleti fizikai tudásunk szerint, a világot kitölti a Higgs mező. Higgs mező is egy mező, hasonló az elektromágneses, és ez csak egészen más.
Miért más?
Az elektromágneses mező az vektormező. Tehát, hogy mit kell mondani? Minden térpontban meg kell mondani, hogy erre mutat, és ilyen nagy az elektromos térerősség. Egy skalármezőnél nem nincs irány, az nem egy vektor adható meg. Arra lehetne gondolni, hogy az ember megmondja például a hőmérséklet eloszlását itt a szobába, itt nagyon meleg van, ott kicsit kevesebb, de realizálhatjuk, hogy hol mennyi a hőmérséklet, ez egy skalármező.
Hát a Higgs mező is egy ilyen skalármező,
csak ez egy anyagi mező, tehát ennek is van energiája, impulzusa, sűrűsége, nyomása, hogy változik. A részecske fizikusok standard modelljében az a furcsaság jön ki, relativitás elméletnek egy következményeképpen, hogy egy elemi részecske, hogyha kölcsönhat ezzel a skalár mezővel, akkor megváltozik a tömege. Ezt ünneplik a részecske fizikusok, mint a Higgsnek a nagy felfedezését a 60-as évekből, nem tudják, hogy 1950-ben Budapesten a Puskin utcában az ELTE Novobánszky Károly professzor fedezte ezt fel, aztán ő tanítványa Marx György dolgozta ki ennek részletesen a dinamikáját, akkoriban a vasfüggöny miatt ennek egyszerűen nyugaton nem ment híre, és azóta se tudják. Én mindenkinek elmondom.
No, tehát ezt a képetet, ezt a 1950-es Novobánszky cikkekben meg lehet találni. Ez azt jelenti, hogy egy részecskének a tömege, hogy egy skalármezőben mozog, az úgy áll elő, hogy van egy konstans, és ahhoz hozzáadódik a skalármezővel arányos járulék. Ez itt a részecskére jellemző, hogy egy csatolási állandó. Ez úgy lehet elképzelni, mint az elektromos töltés. Az elektromos töltés azt méri, hogy milyen intenzíven hajlandó egy részecske kölcsönhatni az elektromágneses mezővel. Aminek nulla a töltése, az nem érdekli az elektromágneses mező.
Hogyha egy részecskének nulla lenne ez a skalártöltés, akkor
nem számítanak a konstans a tömege. A különböző részecskék abban különböznek, hogy ez a két konstansuk más, és ez a phi,
ez meg a közös Higgs mező. Jelenlegi hivatalos standard részecske fizikai modellben a Higgs mező szerepel,
és ő adja a részecskék tömegét, azzal az extra kikötéssel, hogy ez a kisemmez mindenkinek nulla. Tehát a részecskéknek egyáltalán nincs úgy maguktól tömegük, csak ez van, amit a Higgs mező ad nekik.
Ennek elméleti fizikai oka van, hogy miért kell a kisebb helyben nullát írni. Mindenesetre most nagyon büszkén vizsgáztatunk abból, hogy a részecskének azért van tömege, mert a Higgs mező ad nekik. Biztos sokan hallották, hogy a CERN-ben meg egyéb helyeken keresik a Higgs részecskét.
A Higgs részecske az ennek a mezőnek a gerjesztése.
Az elektromágneses mezőnek hogy az az alapállapota, hogy nulla. És akkor egy kicsit rezeg, és annak a rezgésnek a kvantumai a fotonok, amiket mi vizsgálgatunk. A Higgs mezőnek az a tulajdonsága, hogy nem a nulla körül rezeg. Hát az egyik tulajdonság az, hogy mennyi az értéke, másik, hogy akörül mennyire rezeg. Az akörüli rezgés megfelel egy részecskének. Azt próbálják megcsípni a részecske fizikusok a gyorsítókban. És ez egy független tulajdonság attól, hogy mennyi az értéke, és az a konstans érték, az ad valami tömeget a többi részecskének. Nagyon furcsa hangzik. Rögtön az ember megkérdezi, na jó, miért különböznek akkor a részecskék, hogyha mindenki a Higgs mezőtől kapja
a tömegét? Hát azért, mert ez a K konstans, ez mindenkire más. Az elektronnak valamekkora, a protonnak valamekkora más, ugyanattól a mezőtől a különböző részecskék más tömeget kapnak. Na de, hát ide van nekem írva, hogy ez függ a helytől.
Miért nem az történik, hogy Amerikában más a proton tömege, mint Európában?
És ehhez egy extra
ötletet kell
a részecskék fizikusnak kiokoskodni, mert a Fi az konstans.
Olyan, ha nem is lenne, igaz? Állandó.
Hát ennél kicsit cifrább a helyzet.
Tehát ember megkérdi például azt, hogy miért mutat az iránytű mindig éjszakra? Ugye ez a mágneses teret érzékeli. Jönnek itt a mindenféle jelek. Rádió jelek jönnek a mobiltelefonban. Miért nem így ugrál az iránytű? Azért, mert van egy jó erős objektum, ami kelt maga körül egy erős mágneses teret, mondjuk a Föld, és az iránytű azt vesz észre. Egy eléggé érzékeny iránytű, egy rádióadó környéken elkezdene mocorogni. De a nagy állandó mágneses térbe beáll egy adott helyre. Hát valahogy így történik ez is. Ez a Fi mező, ez valamiért fölvesz egy konstans értéket. Akkörül hajlandó egy kicsit ingadozni, fluktuálni, de az alapállapot az, hogy van neki valami konstans értéke. Na most, ahogy a Föld mágnessége is egy helyi jelenség. Itt és most van egy konstans. Ha máshol mérés kérném, akkor más konstanst érnék.
Itt is azt lehetne gondolni, hogy
ez a Phi mezőnek a mostani konstans értéke, ez itt és most így van. Csak ez az itt és most, ez egészen más nagyságrendekben van, mint a Föld mágnesség. A Föld mágnesség ezen a néhány ezer vagy néhány tízezer kilométeren érvényes, messzebbre azt már egészen más kell észrevenni. A jelenlegi elméleteink szerint ennek a Higgs mezőnek ez a konstans értéke, ez a utóbbi tizenvalahány milliárd évben konstans, ebben a tizenvalahány milliárd fényéves gömbben. Esetleg nagyobban is, csak odáig nem látunk el. Mikor nem volt konstans? A világegyetem első néhány másodpercében. És hogyha lesz nagy recs, akkor majd akkor se. Illetve bizonyos nagyon extra helyeken. Fekete lyukban, mit tudom én, valami ütköző neutron csillagoknál, ott biztos a fénymező egy kicsit változik. Tehát most éppen ilyen nyugalmas, viszonylag alapállapotú világegyetemünk van, és ez a fémező, ez valamikor Virgonc ifjú volt és változott, de most megnyugodott, és azóta csöndben van. És most csak annyi a dolga, hogy az egyéb részecskéknek tömeget ad.
Viszont akkor ebben mi következik?
Hogyha visszagondolunk a nagy bum környékére, akkor ezt mint egy önálló szabadsági fokat figyelembe kell venni, hogy annak idején a fémező is változott, és az ő változását is bele kell számolni mindenféle egyéb folyamatba. Másrészt, akkor az egyéb részecskéknek nem volt fix tömegük. Akkor nem lehet azt mondani, hogy megy az elektron, és még mindig ugyanannyi tömege, azt sem mondhatom, hogy ő elektron. Van egy részecske, hol ennyi a tömege, hol ennyi a tömege. Ez már filozófia, hogy akkor most ő meg elektron, vagy nem elektron. Nem érvényesek a szokásos képek. Ugye mondtam az elején, gyors változások esetén az anyagról való szokásos állításaink nem mondhatók ki. Másképp kell gondolkodni. Istenem, mi az, ami itt ennyi tömeg, ott annyi tömegű? Még ugyanaz? Ez nem fizika, ez filozófiai kérdés. Másrészt, az ember azt mondja, hogy ha valami nem azért ennyi, mert Isten így döntött, hanem ez egy dinamikai folyamatnak a pillanatnyi statikus végállapota, akkor meg lehet változtatni. Létre lehet hozni egy fémező generátort, és akkor itt egy kicsit csinálunk nagyobb fémezőt, akkor az elektronnak más lesz a tömege. És hogyha más lesz a tömege az elektronnak, akkor például más lesz a közönséges anyagnak a tulajdonság. A mágneses lesz a papír, mit tudom én. Ugye nincs itt ilyen kanálhajlító meg egyéb ember, aki például azt is meg lehetne csinálni. Ha fémezőt változtatom, akkor bizonyára megpuhulnának az alumínium kanalak, stb. Ez egy érdekes, lehetséges 21. vagy 22. századi technológia, hogyha a fémezőt változtatni tudjuk, akkor megváltozik a közönséges atomos anyagnak egy csomó tulajdonsága. Tessék ezen dolgozni, lehet ebből mindenféleket szabadalmaztatni. Mi van még a világban, ott, ahol nincs semmi? Hát ott a görbült téridő. Einstein második relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet 1915-ben következő két alapállítást tartalmazta. Nyilván nem ilyen egyszerű, hogy leírtam, hanem kicsit több matematika volt benne. A téridő szerkezete meghatározza az anyag mozgását. A nagyképűen hangzik, hogy a téridő szerkezete. Olyasmi lehetesség gondolni, mint amikor az ember azt mondja, hogy Magyarország vasút hálózata. Az, hogy merre mennek a vasutak, az attól függ, hogy hol vannak sinek. A téridőnek a szerkezete meghatározza a lehetséges mozgásokat, nem határozza meg a menetrendet. Aki adott szerkezetben még ott sokféle mozgás lehetséges, de sinekre merőleges mozgások csak nagyon furcsa esetekben fordulhatnak elő. Tehát a téridő szerkezete ez valami ilyesmit jelent. És erre megvan a megfelelő matematika, hogy határozza meg a nagyobb mozgások. A általános relativitás elmélet másik fele azt mondja, hogy a téridő szerkezetét viszont az anyageloszlása határozza meg. Erre vonatkoznak a nevezetes Einstein egyenletek. Megmondják, hogy az anyageloszlás hogy határozza meg a téridőt. Newton is ilyesmit mondott. Newton azt mondta, hogy a gravitációt a tömegek mondják, a sűrűség. A oszlás abból kéne számít, hogy körülöttem milyen a gravitációs tér. Az, amit mi téridő szerkezetének hívunk, az annak a hagyományos fogalomnak, hogy gravitáció, annak a lefordítása a modern gravitáció elmélet, az általános relativitás elmélet nyelvére. Newtonnál csak a tömegsűrűség számított. Az Einstein elméletben az anyagnak egy több tulajdonsága, az energiasűrűsége, a feszültségek, az energia áramlás, stb. Ez is mind beleszól. Tehát érdekes módon például egy összenyomott rugalmas testnek más a gravitációs hatása, mint egy nem összenyomottnak, vagy egy mozgó testnek is más, mint egy nem mozgónak. Ezek olyan piciri effektusok, ugye Newton sem volt teljesen hülye. A közönséges anyagokra az jön ki, hogy csak az energiasűrűség számít, a többi ahhoz képest nagyon pici. Most van egy műhold, ami az iciri-piciri effektusokat méri, amik ettől való eltéréseket, amik a newtoni fizikától való kicsi-pici eltéréseket tudják kiméricskélni. Na hát akkor ez a kettő, hogyha összerakjuk, mit is jelent, az anyag meghatározza a téridő szerkezetét, az meghatározza a anyag mozgását. Nagyon gusztusos egyenlethez jutunk, az anyag meghatározza a saját mozgását. Most ebben a modellben sok mindent ki lehet számolni, egyedek között a kozmológiának is lehetőséget adott. Ennek alapján Friedman 1921-ben kiszámolta azokat a modelleket, amiket mindenféle könyvekben adtak már, hogy hogy is tágul a világegyetem. Mit tételezett fel? Homogén eloszlású anyagot. Ez a kozmológiai elv, a világ egy adott pillanatban mindenhol egyforma, nincsenek helyi sűrűsödések, hát nyilván itt egy kicsit több proton van, mint máshol, de ezt, hogy nagyban kiátlagoljuk, akkor nagyjából homogénnek tűnik a világegyetem. Egy ilyen világegyetemet feltételezve kiszámolta a két tipikus galaxisnak az átlagos távolságát egymástól, és az jött ki, hogy nem maradhat állandó, hanem az idő függvényében ezen görbék valamelyike szerint változhat. Ugye itt volt, mindenképpen volt valami nagy bum, aztán vagy lesz egy nagy recs, vagy nem lesz, ez a kezdeti lendülettől függ, ott a kritikus görbe a piros, ami elválasztja a visszarecsenő meg a nem visszarecsenő görbéket, a jelenlegi mérések szerint pont rajta vagyunk a piros görben. Tehát nem lesz nagy recs, de éppen hogy. Na most egy adott pillanatban megnézzük, akkor a világegyetem mindenhol egyforma, és a téridőnek a görbülete az mindenhol ugyanakkor. A gravitáció, mint tudjuk, nem szól bele a helyi fizikába. Ezt ki lehet próbálni, hogy kiugrunk az ablakon. Miközben zuhanunk, akkor súlytalanok vagyunk, és akkor megvalósítjuk az inerciánszert, tekintsük el a légerelmállást, tehát a holdon kell kiugrani az ablakból. Az olyan, ezt már ugye Einstein is annak ide mondta, meg korábban is gondolkodtam, pont olyan, mint hogyha inerciánszerben zuhanó liftben, a golyók egyenesen mennek, a fény is egyenesen repül, stb. Az a baj, hogy ez csak ilyen lokális rendszer, tehát néhány másodpercen belül véget ér, de ez már egyéni szociális probléma. Na most a gravitáció maga az ilyen módon kitranszformálható. De mi az, ami nem? A gravitáció helyi változása. Két különböző hely közti gravitációs különbség már mérhető effektus, ezt hívják árapályerőnek, és az Einstein nyelvén pedig ez a téridő görbülete. És hogy elképzelni, a Földre esik két lift. Egyikben is, ez is inerciális rendszer, az is inerciális rendszer, mindegyikben lehet játszani a közönséges fizikát, amíg meg nem érkezik a koppanás. Ha elég nagy liftet ejtünk le, akkor viszont a következő furcsaságok történnek. Ez a része erre fel akar esni, az meg arra fel, mert itt a Föld középpontja. Ez a része távolabban a Föld középpontjától, mint ez. Itt nagyobb a gyorsulás, mint ott. Ha én benne vagyok a dobozban, és nem látom, hogy alattam a Föld van és zuhanak, akkor mit látok? Itt volt mellettem két golyó, azok közelednek egymáshoz. Igazából így együtt igyesnek a Föld centruma felé, de én csak azt látom, hogy jönnek be középre. Ami meg fölöttem volt, az lemarad, ami meg alattam volt, az távolodik, tehát ezek itt távolodnak. De bizonyos irányban vonzás, más irányban meg taszításokat észlelünk. Ennek a detektorát hívják óceánnak, tehát az árapálya, amit a Földön látunk, az pont így működik. Hogyha egy gömb alakú test elkezdene esni a Föld felé, akkor ilyen elliptikusra torzulna. Majd lesz róla szó, hogy később példáról, amikor a fekete lyukba esünk bele, akkor egészen hosszúkássá válna, tehát egy méter hosszú hidrogénatomok jönnek létre, meg ilyesmik. Ezt hívják spagettizációnak, tehát ez nehéz túlélni, de igen érdekes effektus lehet. Tehát a gravitáció helyi változása az beleszól a helyi fizikába. Maga a gravitáció nem. Na a görbület, tehát igen. Hát, tehát a kozmológiai modell szerint a téridő alattunk valahogy görbült, olyan, mint a Földnek is van egy általános görbülete. Nyilván, hogyha ennek a szobának a tervezet akar az ember lerajzolni, akkor nem szól bele az, hogy most gömbölyű Földön vagyunk, és ugyanolyan derékszögeket rajzolunk a sarokban, mint hogyha euklidei síkon lennénk, de hogyha valaki már Magyarország térképét rajzolja, ott már számít a Földnek a görbülete, egy ekkora tartományban. Tehát máshol és máshol jelentős lett a görbület. Hol vannak ezek a máshol és máskorok? Ember már automatikusan mondja, az egyik az a nagy bummés környéke. Amikor a világ még csak néhány perces, néhány másodperces volt, akkor számított ez a görbület. Az egyik tanítványomnak például az volt a szakdolgozati témája, hogy kiszámítsa a táguló világegyetem, a néhány perces, vagy néhány másodperces, néhány perces világegyetemben táguló univerzumban a részecskék közötti reakcióknak az egyensúlyára való hatását a gravitációs. Tehát a görbület az beleszólt abba, hogy a részecskék hogy alakultak át egymásba. Tehát létezik egy ilyen effektus, erről bonyolult, hiszem 3 évig számolt a számítógépekkel. Tehát ez nem magától érthető dolog, és jó bonyolult és furcsa dolgok történnek. A másik pedig a fekete lyuk, ugye a fekete lyuknál is annyira görbül a tér, hogy már szinte kilukad, itt csak úgy interpretálják, hogy ki is lukad. Ott például olyan furcsa dolgok vannak, bizonyosan sokan hallottak a Hawking sugárzásról, ami a fekete lyukból jövő sugárzás, a fekete lyukból definíció szerint nem jön ki semmi, de onnan mégis érkezik egy sugárzás, hát ez ennek az erős görbületnek a hatása. Nem a fekete lyukból jön, de mellőle jön, és pont olyan, mintha belőle jönne, és olyan, mintha annak is lenne hőmérséklete. Erről is lesz majd részletesen szó. Na hát mi van még?
most már csak itt betűkkel jelöltem a további dolgokat.
Van a sötét anyag, meg a sötét energia, az is itt van körülöttünk. Erről most azért nem beszélek, mert ezekről mind a kettőről lesz egy külön előadás később. Ez is van. Ott van, ahol nincs semmi más. Vannak a kvantum fluktuációk.
Ez már a kvantum elméletnek, ott van a kvantum mezőelméletnek egy
izgalmas területe. Ott, ahol nincs semmi, egy darab nyomvat elemi részecske sincs, ott is vannak virtuális elemi részecskék.
Hogy lehet ezt elképzelni? Párkeltéssel mindenki alatt jön egy foton, egyszer csak elektron-pozitron párt kelt. Mi kell ahhoz, hogy ennek az energiája nagyobb legyen ennek a két részecskének a nyugalmi tömegének megfelelően energiánál? MC négyzet, mind a kettőnek a két MC négyzetnél nagyobb energia, és akkor létrejön egy elektron-pozitron pár. Na mi vagy, ha nincs ennyi energiánk? Természet is tanult a bankároktól.
Kölcsön kérünk.
Nincs semmi energiánk, akkor kérünk kölcsön delta energiát, hogyha az nagyobb legyen kétszer MC négyzetnél, és akkor
keltünk egy részecske, antirészecske pár. Tehát kölcsönkennyi visszajár, vissza kell fizetni,
és a visszafizetésnek a törvény az a határozatási rációból következik. Minél nagyobb energiát kérünk kölcsön, annál korábban kell visszafizetni.
Tehát a visszafizetési határidő az fordítva arányos a kölcsönkért energiával.
Ott arányos, hogy ez a Planck állandó. Vissza kell adni. Hogy kell visszaadni? Úgyhogy a két részecske találkozik, és megsemmisül, azt nem kész. Tehát közben létrejöttek, szerették egymást, megsemmisültek, kész, semmi nyomuk. Igen ám, de hogyha ez alatt a rövid idő alatt, amik éppen léteznek, az alatt történik valami más, találkoznak valaki mással, akkor nyomuk marad. Ugye ez minden krimiben így van, hogy mielőtt a hullát eltüntetik, az előtt valaki éppen látta, lefényképezte, és ebből aztán kiderítem az egész történetet. Létrejött ez a virtuális részecske, antirészecske pár, és közben találkozott egy fotonnal, akkor megváltozik a mozgási energia, stb. És később kibocsát egy másik fotont. A semmin, a vákumon szóródott a fény. Se előtte, se utána nincs elektron, de ezen a virtuális elektronon szóródott a fény. Ez most nyilván egy leegyszerűsítése a matematikában igen bonyolultan leírható jelenségkörnek, de ez olyan, hogy ezért már 5 Nobel-díjat is adtak az 50-es években. Ennek az effektusnak a pontos matematikai tárgyalásával kiszámolták a hidrogénatomnak az energiájának a pontos értékét, ami eltért attól, amit a korábbi egyszerű modellek mondtak. Olyan, hogy ez volt annak idején a fizika legpontosabb jóslata és legpontosabb mérése. 10-10-es pontossággal ennek alapján ki lehetett számítani, és nem utóbbi illesztették a kísérletet, hanem előbb számolták, és aztán mérték meg, és timmelt a 10-10-es. Tehát ez tényleg igen csak létező és nagyon jól értett effektus, ez is ennek a környéke, ez a kvantum térelmélet. Feynman, Dyson és a többiek ezért kapták meg ennek a pontos leírásaira a Nobel-díjat az 50-es években. Tehát ezek a jelenségek vannak.
Na most akkor jöhet a Murphynek a kvantum mezőelméleti törvénye, ami lehetséges, tehát amit a megmaradási törvények nem tiltanak, az meg is valósul. Azaz, hogyha keletkezhetnek ilyen meg olyan elemi részecske párok, akkor keletkeznek, azok egymáson szórodnak össze-vissza. A vákumot úgy kell elképzelnünk, mindenféle ilyen fortyúgó valami, keletkeznek a részecskék, átalakulnak egymásba, akkor is, hogyha éppen nincs ott semmi.
Ennek az egész jelenségnek ki lehet számítani az energia sűrűségét. Emiatt ugye fölép valami térgörbítő hatás, vannak ilyen részecskék.
Figyelem, kezdünk áttévedni egy olyan tudományba, ami még nincs, kvantumgravitáció elmélet. Tehát az, hogy kiszámítom ennek a térgörbítő hatását, az már varázslat. Remélhetőleg igaz lesz, amikor megcsinálják a kvantumgravitáció elméletet, de nem biztos. A
becslések szerint ennek a sűrűségét úgy kell kiszámítani, a Planck tömeget, amit már emlegettem, azt egy ilyen Planck térfogatba, tehát Planck hosszúsági térfogatba beleteszem,
10 a 90-szer nagyobb lesz a sűrűség, mint a víz sűrűsége. Ez a vákumnak a saját izgésének mozgásának az a sűrűsége. Tessék elképzelni, 10 a 90-szer nagyobb, mint a közönséges anyagnak a sűrűsége. Hát ehhez képest az, amit közönséges anyagnak hívunk, az kutyafüle. Ahhoz hasonlít, azt szoktam mondani, ott a levegő és megy benne egy repülőgép. A repülőgépnek látom a csíkját. Miért? Kidobott néhány koromszemcsét, arra lerakottak a vízmolekulák, azt a néhány koromszemcsét látom. Különt a sok levegőmolekulát nem látom, mert úgy olyan, mint a többi, és ez nem tűnik föl.
A vákum, a háttér, ez a 10-90-es sűrűségű anyag, ez a mi, itt körülöttünk van, és ezen időnként megy néhány részecske, mint a kondenszcsik, és azt veszem észre. Ez természetesen nem igaz.
Hogyha valóban ekkora sűrűség lenne, akkor az átrasajátításán mehet, szerint az olyan minden darabja fekete lyukká omlana össze. De ez nem történt meg, tehát ez biztos másképp kell leírni. Felkérem az IFEK-et, hogy dolgozzák ki a következő években a kvantumgravitáció elméletet.
Többen dolgoznak rajta, előbb-utóbb csak meg lesz. És éppen ide rögtön beillik az, hogy hát a kvantumgravitáció elmélet is mond valamiféle vákumfluktuációkat, habos téridőt, meg ilyesmit.
Ezt megint nem részletezem, mert erről egy külön előadás lesz, hogy mit jelent a habos téridő. És ugye még jön a J, meg a K, meg az L, meg a további dolgok, amiket majd a következő fizika elméletre fognak jósolni. A vákumban még lesz elég hely.
Feynman mondta annak idején,
a 50-es években tartott egy előadást, és mondta, hogy mi a javaslata, mit csinálnak a fizikusok a következő 50 évben. Ő javasolt ilyen egyatomos tranzisztorokat, meg ehhez hasonló apró micsodákat, mostanában kezdik ezeket megvalósítani. Az volt a nagy mondás, hogy van ott elég hely odakin, odalent. Tehát van elég hely, sok mindent lehet atomokkal, egy-egy atommal csinálni. Hát most már azt tehetjük hozzá, hogy a vákumban, ahol már egy atom sincs, ott még több dolgot lehet csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet!